Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját Benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.
Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Ez pontosan az. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Adathalásztámadások, unokházós telefonok, nyelvtudás, munka és egészség, no meg az illemtudó viselkedés, kérem tisztelettel. A szerkesztő Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt, SMS számunk 0630 9666.
Jó napot kívánok! A híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Erős Közép-Európa nem létezhet erős V4 országok nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az asszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot, amelyet negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna oldani. Hozzátette, mint egy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekednek, hogy a kutatásfejlesztésre egyre több forrás álljon rendelkezésre. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadi üzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapás egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz drón támadásban. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett, a nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, amelyekben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Az időjárásról: országszerte felhős, esős az idő. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk. Hírekkel 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
Műsorajánló.
Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben. Napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Ez a Napközben 10 óráig egyrészt azzal foglalkozunk, hogy továbbra is zajlanak adathalásztámadások, unokázós átverések és becsöngetések, sőt, egyre elképesztőbb a trükkös csalók tárháza.
Mikor fölhívják, hogy nincs biztonságban a pénze, és akkor egy biztonságos számlára rakja át a pénzét, az közben meg a csalóknak a számlájára küldik át. Hát egyszerűen hihetetlen.
A különböző trükkökkel már nem csak a jóhiszemű idős embereket csapják be és károsítják meg. Vajon melyek a legújabb átverések? Mire érdemes figyelni? Hogyan legyünk óvatosabbak, hogy ne váljunk áldozattá? És miként dolgozható fel, ha mégis átvertek bennünket? Önök jártak-e már pórul, vagy lepleztek-e le csalókat? SMS számunk 0630 9666, ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió néven. Írják meg a tapasztalataikat. Másrészt szó lesz arról is, hogy nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsony a nyelvtudásunk.
Nagyon sokan még ezt az orosz-porosz nyelvet ismerik, ugye azt tanították iskolában, és innentől kezdve az angol teljesen kiesett nekik. Úgyhogy láttam már olyat is, hogy egy magyar kiabált egy angollal, hogy nem érted, magyarul beszéljél.
Érdemes a nyelvet tanulni a mesterséges intelligencia korában? Másként tanul-e nyelvet a fiatal, és másképp az idősebb? Csoportos vagy egyéni, online vagy tantermi? Önök belevágnának-e, akár 50-en túl is? Írják meg 0630 9666 Viberen, Kossuth Rádió. A Napközben mai szerkesztője Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt. Adathalásztámadások, bankkártyás csalások, unokázós átverések, becsöngetések és utcai leszólítások. A trükkös csalók újabb és újabb megtévesztésekkel már nem csak a jóhiszemű idős embereket igyekeznek becsapni és megkárosítani. Füredi Zsolt összeállítása segíthet, hogy minél kevesebben váljunk áldozattá.
Korábban számoltunk be arról az esetről, amikor a bank nevében telefonáló csaló hívását egy gyanakvó ügyfél felvette. Adathalászat miatt kellett volna rögzítőre mondania az adatait, és volt is, akitől így 2 millió forintot csaltak ki. De Kocsis Irén Mária, nyugalmazott rendőr a lezredes, már is egy másik tipikus telefonos trükköt ismertet.
Az elkövetők közlik, hogy pénzt nyert, vagy valami egyéb értékes nyereménytárgyat ígérgetnek, de vagy regisztrációs díjat kell fizetni, megmondják, hogy hova, vagy kezelési költséget, szállítási költséget, vagy utasítják arra, hogy menjen egy pénzváltó automatához, és ezzel akkor feltöltik másnak a telefonkártyáját, vagy a bankszámlájára utalnak pénzt.
Az utóbbi időben megszaporodtak az unokázós esetek is. A hölgy 85 éves édesanyját azzal hívták fel, hogy unokáját kábítószer miatt börtönbe csukták, és azonnal utaljon pénzt. De szerencsére egyedül nem tudott intézkedni.
Pontosan, mert ágyba fekvő vak volt anyukám, annyi volt csak, hogy a telefont föl tudta venni, és amikor mentem hozzá, én rögtön fölhívtam az unokáját, és akkor megnyugtattam.
Könnyen átverhetőek az idősek?
Nagyon. Nagyon. Ugye az unokákról van szó, gyerekről van szó, én szerintem rögtön elhiszik.
Az érzelmekre hatnak.
Így van, meg ez a bankos csalás, hogy mikor fölhívják, hogy nincs biztonságban a pénze, és akkor egy biztonságos számlára rakja át a pénzét, és sokan átrakják a pénzüket, az közben meg a csalóknak a számlájára küldik át. Hát egyszerűen hihetetlen.
Egy másik unokázós átverésnek viszont áldozatául esett ez a nagymama.
Este András unokám hívott, és annyira utánozták a hangját, meg tudták a neveket, és hát zokogva kért, hogy nagy bajba vagyok, rettenetes nagy tartozásom van, és agyonvernek, hogyha nem. És akkor épp egy 20 000-es volt. Azt is betettem. De érdekes módon pár perc múlva már ott is volt az illető, tehát hogy ez se volt gyanús nekem.
Gondolta volna, hogy ilyen könnyen át tudják verni?
Nem, úgyhogy vertem is a fejem a falba.
Nemrég Szombathelyen egy idősasszony fiának adta ki magát a telefonáló, balesetre hivatkozott, és bizony 3 millió forintot csalt ki az édesanyától, aki pénzt és aranyékszert is kiakasztott a kerítésre. Aztán persze számtalan esetben be is csöngetnek a bűnözők. A következő hölgy hiába figyelmeztette édesanyját, ő egy vizet kérő embert mégis gondolkodás nélkül beengedett, majd el is tűnt a családi arany.
Az idősek annyira jó indulatúak és naivak, ők még így szocializálódtak, hogy segítünk mindenkin, tehát föl sem merült benne, hogy bármi probléma lehetne. A bankba intéztem ügyet, és ott a biztonsági őr, hát azt mondja, itt az egyik kolléganőjétől valami milliós tételt vettek le, bankos hölgytől.
Jó hiszeműséggel lett a veszte a most következő hallgatónk szomszédjában lakó idős hölgynek is.
Megálltak a mi kapunk előtt, és a szomszédnéni jó szomszéd módjára rákérdezett, hogy kit keresnek, és mondták, hogy engem. Csak nem voltunk itthon, és mondták, hogy tartoznak nekem, és jöttek megadni. Na hát rögtön mondta a segítségét, hogy ő átveszi, és mondták, hogy igen ám, de csak 20 000-esük van, és a néni mondta, hogy hát jöjjenek, és hát a nyikorgos szekrény ajtót kinyitotta, felváltotta nekik a pénzüket. Közben az másik férfi mondta, hogy neki bedöglött a kocsijuk, kérnek egy darab drótot, az egyikkel hátra ment drótot keresni a kertben, ahhoz alatt a másik a nyikorgó szekrényből elemelte több mint 1 millió forintját. Jó szándékkal segített, a másik így hálálja meg, nem gondolta volna.
Mindig gyanakodjunk?
Igen.
Tettek feljelentést?
Persze, de hát ezeket megfogni.
És íme még néhány tipikus átverés az elmúlt évekből.
Bemennek azzal az időshöz, mert beengedi őket, hogy előleget vesznek föl, és küldik majd a fát, aztán se papírt, se telefont, semmit nem adnak. Hát már botta üthetjük a nyomát.
Azzal kopogtatott be egy nő egy idős asszonyhoz, hogy a férje a vízóra leolvasó, és hát sajnos rossz adatot rögzített, amit ő szeretne korrigálni, nehogy valami probléma legyen ebből, és egyébként pedig olcsó ebéd fizetési lehetőséget ajánlott a vízműnél. Természetesen ennek a történetnek egyetlen részlete sem volt igaz.
Állpolgárőrök járják a vidéket, és azt mondják, hogy betörés történt önnél, azért jöttünk, hogy megnézzük az értékeik, hogy megvannak-e, és findelik ezt az eljárást. Elterelik a figyelmét, megnézik az idős, hogy megvan a pénze, nincs meg a pénze, esetleg még olyan is történt, hogy betörték az ablakot, és azt mondták, hogy ez miatt jöttek ki.
Ezt a házaspárt pedig már az utcán szólították le egy hazugsággal, ami aztán az érdektelenség felé terelte a hozzáállásukat.
Hogy bent fekszik a neje a kórházban, haza akarja vinni a nejét a kórházban, és segítsük már ki, hogy benzin tudjon venni a kocsiban. Adtam egy 10 000-est, és akkor akik jöttek utána, azok mondták, hogy csalóáldozatai lettünk, mert hogy ők is ismerhették, mert mondták, hogy ezt nem benzinet fogják költeni. Ettől kezdve vártunk egy kicsit gyanakóbbá, olyannál, hogy többet nem segítettünk.
Füredi Zsolt összeállítását hallottuk, a stúdióban pedig itt van velünk Varga Balázs rendőr, alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Állandóan zajlanak ezek a csalások, vagy vannak hullámok, amikor időnként, amikor felerősödik, több van belőle, aztán elcsitul, most éppen hol tartunk?
Igen, van olyan időszak, amikor picit elcsitul, aztán mindig ciklikusan felerősödhet. Alapvetően a rendőrség mindent megtesz, de most ott tartunk például, hogy az unokázós bűncselekmények alapvetően egy picit a dinamikája romlott. Ez rendőrségi szemszögből rossz, illetőleg a lakosság számára is. Mi azt láttuk, hogy picit emelkedett. Nem óriási a szám, de az ilyen jellegű elkövetés nem szép, nem elegáns, nagyon rossz. És rosszat tesz az embereknek, és éppen ezért a rendőrség kiemelten kezeli. Azt kell látnunk, hogy az unokázós bűncselekmény a COVID után, ugye, illetve abban az időszakban megerősödött, a rendőrség beazonosította az elkövetőket, ez kissé megszűnt, most viszont felerősödött, azonban fölhívjuk a lakosság figyelmét folyamatosan, és talán azt látjuk most, hogy sokkal jobban reagálják le ezeket a helyzeteket, fölismerik az ilyen jellegűt, de még mindig vannak olyanok sajnos, akik beleszaladnak abba, hogy sajnos becsapódnak.
Hát ugyanezt a ciklikusságot követjük mi is itt a rádióban, tehát időről időre újra beszélünk róla, de nem lehet róla eleget beszélni, mert ezek szerint még mindig nem nulla, tehát még mindig nem vagyunk eléggé óvatosak. vagy eléggé gyanakvóak, ami persze nagyon nehéz, mert hogyha én segítő szándékkal állok hozzá az emberiséghez, meg az életemet úgy élem, hogy szívesen segítek másoknak, akkor hol van az a határ, amikor azt mondom, hogy itt valami gyanús?
Az a probléma ezzel, hogy alapvetően az elkövetők azokat a valós eseményeket próbálják feldolgozni legendaként, ami megtörténhet az emberekkel, ami előfordul. Az, hogy baleset történik, és például éppen a hozzátartozó, az unoka.
Hát nyilván nem azzal jönnek, hogy egy UFO leszállt a mezőre, és pénzre van szükségük, hanem olyasmit mond, ami lehetséges.
Pontosan, és nagyon nehéz beazonosítani azt. Tehát ennek az a lényege az ilyen jellegű bűncselekményeknél, mint ezek az átverések, ami egyébként jellemzően az időseket érinti, de fiatalabb korosztály is belecsúszhat, hogy folyamatosan hívjuk fel a figyelmet arra, hogy van ilyen. Tehát tudni kell róla, hogy a reakció az legyen, hogy igen, ezt már hallottam valahol, és ez egy becsapás lesz. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen jellegűek vannak. Ugye van az, amikor bekérezkednek és vizet kérnek, és közben az elkövetőnek a társa körbenéz a lakásba, és értékeket elviszi. Volt olyan, amikor azzal csapták be, hogy borzasztó magas áron ERESZ csatornát javítottak meg, vagy javítottak meg. De aztán ugye itt van ez az unokázos bűncselekmény, de ezer ilyen faja van. Tehát a legendáknak a tárháza óriási. Feljük a figyelmet, de sajnos mindig van olyan, aki ebbe belakad, de én azt gondolom, hogy ma már azért az önvédelmi reflexek egyre erősebbek.
Mi az, amit tenni tudunk? Nyilván van egy csomó ember, aki egyedül él otthon, ajtót nyit, mit tegyen, mit ne tegyen.
A rendőrség mindig azt mondja, hogy egyedül álló ember ne engedjen be olyat, akit nem ismer. Hogyha olyan vagy, valakit mégis be kell engedni, mert tényleg van oka annak, hogy beengedje, akkor legyen ott valaki vele, egy szomszéd, egy rokon, tehát kérjen meg valakit, egyedül álló, aki egyedül van otthon, ne engedjen be senkit, ez a védhető önmagát is. A másik pedig az, hogy amennyiben mégis egyedül van, és valakit be kell engedni egy vízszolgáltatótól, egy áramszolgáltatótól, azt az áramszolgáltató, a szolgáltatók azok ilyenkor előre jelzik ezt. Tehát nem az, hogy megjelennek adhok, hanem tulajdonképpen küldenek erről értesítést, hogy ebben meg ebben az időpontban meg fognak jelenni, de még ebben az esetben, hogyha megjelennek ezek az emberek, ezek a szakemberek ott, még mindig van lehetőség, hogy a szolgáltatót telefonon fölhívjuk, hogy valóban ők azok-e. Tehát meg kell tenni mindent, és itt van az a gyanakvás, az, hogy igen, egy picit legyen ott az a kis ördög a vállunkon, hogy nem biztos, hogy, de ezzel simán ki lehet védeni a hibákat.
Azért a szolgáltatóknak is van még mit tenniük, hozzánk a vízóra leolvasó, a kerti vízórát leolvasni, hát becsönget egyszer csak. Soha semmiféle értesítést nem küldtek előre. Én azt gondoltam magamban, hogy az, hogy a kertkapun bejön egy lépést, mert ott van a vízóra, hát az még nem akkora nagy kockázat.
Igen, sajnos ez tényleg így van. Én azt gondolom, hogy ez nem a rendőrségnek a tájékoztatási hibája. Én emlékszem, gyerekkorom volt a kerítést építkezés során, csak kiemelte a vízóra leolvas, és bement és leolvasta. Tehát bentről láttuk, hogy bejött. Nyilván ezt nem lehet kivédeni, de nem jött oda hozzánk egy pohár vízért, és láthatóan nem jött be a lakásba azért, hogy onnan elvigyen valamit. Tehát nyilván megvannak azok a szolgáltatók, akik legálisan mennek, és látjuk a tevékenységét, hogy nem egy becsapással párosul, vagy egy lopással, vagy egy bármilyen jellegű bűncselekménnyel, de természetesen a gyanakvás nagyon fontos, és ami a legeslegfontosabb, hogy egyedül vagyunk, akkor ne engedjünk be, ha pedig beengedünk, akkor tényleg olyat, akit már leellenőriztünk, hogy bejöhet.
Nyilván azt senki nem mondhatja meg senki másnak, hogy mit tartson otthon, meg mit ne tartson otthon, meg ez az áldozathibáztatás klasszikus esete, hogy miért otthon tartotta a készpénzt, de azért alapvető szabályokat, vagy alapvető tanácsokat talán mégis meg tudunk fogalmazni, hogy a munkácsit nem biztos, hogy a nappali falán kell tartani.
Én úgy gondolom, ez mindenkire rá van bízva természetesen, és azért nagyon sok olyan biztonsági eszköz van, például biztosítás, ami ebben segíthet. Ebben nem menjünk bele, de alapvetően azt gondolom, hogy igen, mi a munkánk során mindig azt mondtuk, hogy a hétvégi házakban ne hagyjanak nagy értéket, mert ugye az ugye térre egyedül van hagyva. Azonban úgy gondolom, hogy az, hogyha ilyen értékes dolgokat tart valaki otthon, már csak a saját biztonsága érdekében is egy kis listát azért érdemes készíteni, hogy lefényképezni, hogy mik voltak otthon, mert a kis ördög ugye bármikor ott lehet, és a 100%-os biztonságot nem lehet megteremteni. Tehát, hogyha ne adj Isten történik az az ingatlannal, valami bemennek, és amikor éppen nincs otthon is, elviszik azokat a dolgokat, akkor rendőrségnek is óriási segítség az, hogyha látja azt, hogy miket köröz és miket keres. De azt gondolom, hogy azt nagyon nehéz megmondani a lakosságnak, hogy mit tartson otthon és mit nem. Nyilván azt mondjuk, hogy ne legyen óriási készpénz, de se határozhatjuk meg. Azonban úgy gondolom, hogy a biztonságnak a megteremtése az mindenkinek a saját érdeke. Ma már olyan biztonsági eszközök vannak, mechanikus és elektronikus, amelyek segítik azt, hogy ha nem is 100%-os, de legalábbis az elkövető, hogy is mondjam, a könnyebb ellenállás irányába indul el, és nem megy bele egy olyan betörésbe, például, ahol látja, hogy nagyon komoly biztonsági eszközök voltak, ami egyébként feltételez azt, hogy valamit védenek. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ismerjük a bűncselekményeket, tehát tudjuk azt, és nem csak az unokázós, és nem csak a betörésekről van szó, jellemzően ezeket az ilyen megtévesztéses dolgokat, mert akkor tudunk védekezni.
Beszélünk a személyes megkeresésekről, személyes csalásokról, beszélünk mindjárt a telefonos csalásokról is. Azt írja a hallgatónk, hogy az unokázós csalás megelőzhető lenne, ha a családban jelszót használnának, és hát kaput meg nyilván nem nyitnának. Tehát például ezek a telefonos ügyletek, ezek kivéthetők akkor, hogy most tényleg az unokám telefonál, vagy nem az unokám telefonál, ha van egy jelszónk.
Pontosan így van. Mi mindig azt propagáljuk, hogy a családon belül igenis beszéljünk erről a bűncselekményről, beszéljük meg azt, hogy milyen egyezményes jel van arra, hogy esetleg van egy ilyen hívás, vagy tegyük le a telefont egy ilyen hívás után, és azonnal hívjuk fel azt, akire hivatkozott a hívó.
Ezzel éjszaka hajnali kettőkor az adóhatóság nem fog engem telefonon hívni, hogy adjam meg az ilyen-olyan adataimat.
Pontosan így van, illetőleg a rendőrség se fogja azzal fölhívni az idős szemét, hogy azonnal kell pénz. A rendőrség nem kér pénzt. És hogyha ügyvédre hivatkoznak, mert olyan is volt, hogy ügyvéd hívta föl az idős szemét, ő sem kér az éjszaka közepén, de nap bármely szakában elmondható ez, hogy nem kér pénzt, hogy majd küldöd egy futár. Ez nem így működik. Ha már ilyenről hallunk, azt automatikusan kinyomhatjuk a telefont, és ki is kell nyomni, mert ez egy megtévesztés, ez egy bűncselekménynek az előkészülete.
A hivatalos szervek hivatalos úton fognak tőlem pénzt kérni.
Ha erről van szó, akkor biztosan így van. Hivatalos úton.
0630 9666 az SMS számunk, Kossuth Rádió, a Viber jelenlétünk, írják meg a tapasztalataikat, azt írja a hallgatónk, hogy évekkel ezelőtt úgy járt, egy idősebb férfi becsöngetett, hogy ő a redőnyös, beengedtem, itthon volt a férjem, és a lényeg, hogy előleget kért a munka végzéséhez, én meg azt mondtam, hogy csak az elvégzett munka után fogok fizetni, azóta sem láttam. Hát ez viszonylag könnyen feladta.
Meg ez egy nagyon helyes eljárás volt, tehát ezt így kell csinálni. Igen, ezek azok, amiről az elején beszéltem, hogy a RS csatornát oda meglátogatták az időszemét, és ilyen nagyon agresszív módon kérték arra, hogy már pedig ők kicserélhessék. Ilyen nincs. Tehát azt ezeket el kell küldeni természetesen, és azt, akit én választok, és természetesen azt próbáljuk meg erőnbe helyezni.
Jönnek nem csak telefonhívások, hanem SMS-ek is jönnek, meg e-mailek jönnek, egészen megtévesztő e-mailek érkeznek. Tényleg ott van a cég logója, most ez legyen akár az áramszolgáltató, akár a vízszolgáltató, akár a csatornázási művek, és így tovább. Tehát tényleg pont úgy néz ki, mintha az igazi lenne. Honnan tudom, hogy nem igazi?
A szolgáltatók egyre többen elmondják azt, hogy saját honlapjaikon is fönt vannak ezek, hogy ők nem küldenek SMS-t, nem küldenek e-mailt, és nem kérnek be pénzt. Ezeknél az SMS-eknél, e-maileknél, ahol rá kell klikkelni egy linkre, ezek szinte 99,9%-ban átverés, csaló e-mailek, csaló SMS-ek. Nem szabad, törölni kell. Abban a pillanatban azt azért el kell mondani, hogy minden egyes szolgáltatónak megvan a saját menetrendje, hogyha esetleg pénz, vagy például most megjelent, hogy a NAV-nál adóvisszatérítést kap az illető, és klikkeljen a linkre, ezek mind átverések. Nem szabad bedőlni ennek. Egyébként a szolgáltatók a saját honlapjaikra is fölteszik ezt, de alapvetően elmondható az, hogy az ilyenek mind-mind becsapás.
A postától kaptam éppen egy e-mailt pont tegnap, hogy a csomagom, amelyet feladtam, különleges bánásmódot igényelt, ezért legyek szíves 944 forintot a megadott linken fizetni. Ugye nem vagyonokat kérnek. Tehát, hogyha ezzel átvernek 1000 embert, 20000 embert, 10000 embert, mit tudom. Én az sok 944 forint, az értem, hogy nagyon jó, de hogy ilyen alapon akár még nem is gyanakszom, mert 944 forint, még akár el is tudom képzelni, hogy ez valós.
Abszolút. Én is találkoztam ilyennel, tehát én még olyan is találkoztam, hogy hoztak 15000 forint egy csomagot, és tényleg vártam abban az időszakban valamit. Lehet, hogy nem pont ilyen értékben, de becsapható az ember. Én azt gondolom, hogy egyébként a szolgáltatók, mint például a posta, itt azért a kézbesítők is nagyon sokszor felhívják a figyelmet, hogy egy olyan helyről jön a csomag, hogy nem biztos, hogy érdemes átvenni, és nézzen utána annak, hogy a rendelési szám megegyezik-e. Egyébként az ilyen csomagoknál a rendelési szám nagyon fontos. Nagyon fontos azt látni, hogy vagy visszaellenőrizni, hogy rendeltem-e, és az, amit most fogok kapni, az nekem egyezik-e valamelyik SMS-be vagy e-mailbe kapott rendelési számmal. Ez kivéthető így, de természetesen ezek a 900 forintok nem túl nagyok ahhoz, hogy az ember úgy kapásból kifizesse, de nem kérnek ilyet. Tehát ilyet soha nem kérnek, hogy biztonságos szállítás miatt külön fizessek be. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyon jól is felhívjuk a figyelmet, de az, hogyha tudunk róla, és ismerjük, és minél többet halljuk, az lesz a legnagyobb védelem a lakosság számára.
A feladót is érdemes időnként megnézni, én próbálkozom ezzel, és hát valami egészen kacifántos e-mail címekről érkeznek ezek a levelek, tehát nyilván nem onnan, hogy kukacposta.hu.
Így van, pontosan, tehát az e-mail cím is nagyon sokat sejtett, hogyha egy ilyen átverésről van szó.
Érdemes feljelentést tenni? Hogy mit tegyek, hogyha találkozom egy ilyen helyzettel, és hát nyilván lelepleztem, vagy nem lepleztem le, tehát hogyan tudom én bizonyítani, hogy ez megtörtént, érdemes-e a hatóság tudomására hozni?
Mindig azt mondjuk, hogy a rendőrségnek érdemes bejelenteni minden egyes olyan dolgot, ami becsapással, átveréssel kapcsolatos. Csak azért is, mert ezekből a kis részletekből tudjuk összerakni azt a nagy egészet, ami rávezet arra, hogy ki az elkövetőkör. Van olyan természetes, amikor olyan külföldi elkövetőkör követi ezt el, és próbálkozik az ilyen jellegű átverésekkel, ahova nehéz eljutni, de alapvetően akkor is azt látjuk, hogy a rendőrség ezekből a kis pici részletekből nagyon sok olyan bűncselekményt derített föl, ami a lakosságnak a feljelentési hajlandóságának a vonatkozásában alakulhatott ki. Tehát, hogy segítettek nekünk azzal is, hogy bejelentették. Nem biztos, hogy minden egyes esetet, például egy ilyet, amikor azt mondom, hogy 15 ezer forintos csomagot hoztak hozzám, nem vettem át, de jelzem a rendőrségnek, ezek a jelzések mind segítenek tulajdonképpen beazonosítani azt a kört, vagy azt a rendszert, ami ezt indukálja.
Legalább információt adok a hatóságnak, és talán sikerül körvonalazni. Hallgatunk azt írja, hogy édesanyámat becsapták unokázósok, egy héttel később éjjel fél egykor felhívtak, nagyon határozott hangon szóltam bele a kagylóba, semmi válasz, majd szó nélkül letették. Tehát nyilván a könnyebb ellenállás felé menet.
Abszolút. Tehát az nem, hogyha leteszem a telefont, még egyszer nem fognak fölhívni például az unokázós esetében, mert ez érzik, hogy ez már nekik nem lesz jó táptalaj, mert ott észrevették azt, hogy átverésről van szó.
Varga Balázs rendőr alezredessel, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetőjével beszélgetünk. Beszélgetünk majd egy picit még tovább is, de itt van a vonalban Solymos Ákos kiberbiztonsági szakértő, a Tigra ZRT biztonsági szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hát itt elkezdtünk már az e-mailekről beszélni, meg arról, hogy hogyan lehet felfedezni azt, hogy kamu az e-mail, hogy nem is ők küldték, akiknek ki akarják adni magukat. Nyilván nagyon sok átverős weboldal is. És hát a legegyszerűbb ennek ugye a bahreini szultán, amikor megírja, hogy nyertem 8 millió forintot, mert ő azt pont nekem akarja adni, a magyar tanulságból azért ki lehet találni, hogy ez nem biztos, hogy a bahreini szultán küldte, bár persze ő nem hiszem, hogy nagyon jól tudna magyarul. Szóval milyen jelekre érdemes figyelni, amikor az internetes felületeken találkozom hát átverés gyanús megjelenésekkel?
Ez egy óriási téma, amiben most nagyon gyorsan kéne mondani dolgokat. Az egyik az, hogy sajnos ma már a mesterséges intelligencia ezeken túllépett, hogy hibás levelek, nincsenek hibás levelek, gyönyörűen megírt, magyarul megírt levelek vannak, ugyanígy az SMS-ekben is általában, sőt, ahogy az egyik előbb elhangzott, hogy az unoka hangján beszéltek, akár ez is lehet egy mesterséges intelligencia által előállított olyan hang, amit az unokának az Insta vagy a TikTok fiókjáról vettek le egyébként a támadók. Úgyhogy csatornánként más és más az elkövetési módszer, nagyon ébernek kell lenni, vagy tényleg most már a szolgáltatók is évek óta egyre többet leveleznek a lakossággal, és ezért nagyon jó minták állnak rendelkezésre a csalók számára. És hogy a rendőrségre egy pár gondolat, és ezért visszatérve, hogy tavaly is, ahogy nézem az MNB-nek a pénzforgalmi riportját, hogy 25 ezer körüli volt a sikeres, nem bankkártyás, hanem ilyen telefonos, adathalászatos, egyéb bankolós csalásoknak az eset száma.
25 ezer,
és ebből 21 milliárd forintnyi veszteség volt, amit sajnos nagy részt a lakosságnak kellett állni. Tehát ez egyébként egy csökkenő tendencia, mert hogy 2024-ben meg majdnem 32 milliárd forint volt ez a szám. Én itt azt mondom nagyon röviden javasolni, van egy nagyon jó honlap, a kiberpajzs.hu, ezt az MNB rendőrség meg még nagyon sok olyan szervezet működteti, akik érintettek abban, bankok például, hogy ne legyenek áldozatok az ügyfelek meg az állampolgárok. Itt például 24 féle különböző csalás van nagyon részletesen leírva, illetve ami most nemrég fölkerült, és azt nagyon ajánlom mindenkinek, van egy olyan, hogy bejelentés áldozat segítés link, és itt az összes magyar banknak a banki csalás bejelentő telefonszáma elérhető. Tehát ez azért nagyon fontos, mert hogyha valaki mondjuk a bankja nevébe felhívnak, szintén volt erről szó, akkor általában a csalók megpróbálják ott tartani az embert. Tehát ha én azt válaszolom, hogy oké, most leteszem, fölhívom a bankomat, hogy tényleg leellenőrizzem ezt, hogy most tényleg elutaltak-e a számlámról 300 ezer forintot, akkor ott vége lesz a dolognak, illetve itt vannak összegyűjtve a számok, tehát nem kell nekem külön még internetes weboldalakat böngésztem, hogy megtaláljam ezt a telefonszámot. Ezt egyébként érdemes mindenkinek beleírni a telefonjába, vagy akár lefotózni ezt a kis oldalt, és megnézni, és ott tartani a fotótárba a telefonszámokkal. Rendőrségi feljelentést egyébként érdemes tenni, hiszen mindenképpen ekkor tud sok esetben a bank is érdembe cselekedni, vagy pénzt visszatéríteni, hogyha van ennek nyoma. Igen, nem tudom, miről meséljek még.
Talán arról, hogy mi az, amit én tehetek azért, hogy a saját internetes jelenlétem biztonságos legyen. Ugye hát a kétfaktoros hitelesítést szoktuk mondani, és azt szoktuk mondani, hogy igen, bankban tartsuk a pénzünket, és ne otthon a párnacihában, de hát a csalók azok mindenhol támadnak. Tehát otthon is becsöngetnek, és el akarják vinni a párnacihából, meg aztán nyilvánvalóan, hogyha bankban tartom, meg online létezem, akkor onnan is valamilyen módon el tudják vinni. Hogyan tudom minimalizálni a kockázatokat, hogyha én bankban tartom a pénzem, és nem a matrac alatt?
A bankoknak elég szigorú eljárásai vannak, illetve nagyon komoly csalás megelőző és egyéb rendszereket működtetnek azért, hogy se a bankkártyámról, se a számlámról ne lehessen ellopni a pénzt. Egyébként magát a telefont érdemes védeni, mindenféle hozzáférésvédelemmel, tehát PIN-kóddal, biometrikus azonosítással, jelkóddal, illetve magukat az alkalmazásokat is lehet most már a legtöbb telefonon külön ilyen kóddal védeni. Az internetbanki applikációk alapból kérnek, tehát azt nem is lehet máshogy használni, illetve interneten keresztül is, hogyha számítógépen használjuk az internetbankot, ott is mindig valamilyen megerősítő kód kell. Itt arra kell figyelni, hogy ugye amikor telefonon felhívják az embert a csalók, akkor ők megpróbálják ezeket az adatokat kiszedni az emberből, akár a bankkártyának, ahogy itt hallottuk az adás elején, a teljes kártyaszámot, a PIN kódot, ezeket tisztába kell lenni egyszerűen, hogy ilyeneket nem kér a bank, illetve nem kér jelszavakat, nem kér azonosító számokat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a legegyszerűbb ilyenkor, hogyha valaki azt állítja, hogy eltűnt a számlámra a pénz, ezt akár hívás közben is meg lehet csinálni, hogy elindítom a netbankomat, belépek én, és megnézem, hogy mi az egyenlegem. És hogyha ott nincsen változás, akkor ez valószínű, hogy kamu. Amire felhívnám a figyelmet, hogy se a bankok, se MNB, se rendőrség, senki nem kér olyat, hogy telepítsek a telefonomra vagy számítógépemben valamilyen alkalmazást, mert hogy, és itt én a Duma, meg a legenda része, hogy csak ezzel lehet a hackereket kipenderíteni a bankszámlámról, meg ilyenek. Szóval ilyen nincsen. Semmit ne telepítsünk. Ennek az az oka, hogy ezek a programok, amiket ilyenkor a csalók telepítenek, arra szolgálnak, hogy átvegyék a telefon vagy a számítógép fölött az irányítást. És ha ez megtörtént, akkor már a csalók sajnos szintén egy-két ilyen pszichológiai manipulációs trükkel el tudják érni azt, hogy én magam utaljam el az összeget a csalóknak. Itt ahogy a hölgy is említette például ezt, hogy nincsen ilyen, hogy biztonságos bankszámlára utalás. És amit még javasolnék így mindenkinek, egyrészt tényleg az, hogy beszélgessenek a családtagokkal ezekkel a dolgokról. Nézzék meg a kiberpajzs.hu oldalt, illetve most már Facebookon is, illetve Instagramon is hamarosan el fog indulni a kiberpajzsnak a saját oldala. Ott nagyon sok, nagyon jó hasznos tippet, trükköt, segítséget, illetve olyan ismérvet megpróbálnak a lakosság részére eljuttatni, amikkel utána föl lehet ismerni a csalásokat.
Köszönjük szépen, Solymos Ákos, a Tigre ZRT kiberbiztonsági szakértője volt a vendégünk telefonon. A stúdióban továbbra is itt van velünk Varga Balázs rendőr, a lezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője, és hát egyetlen kérdés maradt, nagyon sok kérdés maradt, de egy szempont talán még fontos, hogy említsük, bár lehet, hogy ezt inkább egy pszichológustól kéne megkérdeznem. Szóval nyilván az egy rettenetes érzés, amikor kiderül, hogy engem átvertek, és hogy lehettem ennyire hiszékeny, hogy dőlhettem be a csalóknak. És persze, hogy a családdal igyekszem ezt megbeszélni, hova lehet fordulni, hova érdemes fordulni, hogy hát egyrészt, hogy többet ilyen ne történjen, másrészt, hogy valahogy az önbecsülésemet visszaszerezzem.
Alapvetően azt látjuk egyébként, hogy nagyon sok esetben be se jelentik, vagy el sem mondják ezeket, mert szégyelik az emberek. De én azt gondolom, hogy van segítség, az áldozatsegítő szolgálatok egy olyan szolgáltatása és olyan pszichológiai segítségnyújtás. Tehát, hogyha történik ilyen, és mondjuk a rendőrségen természetesen bejelenti azt, hogy egy ilyen sérelem érte, akkor a rendőrség ad arról tájékoztatást, hogy hogyan lehet elérni ezeket a szolgáltatásokat, ami egy állami szolgáltatás egyébként, és van pszichológiai segítségnyújtás, amellett egyébként van anyagi is, meg sok minden más, meg jó jogi segítségnyújtás, de például erre is van kapacitása a munkatársaknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy nem tartsuk magunkban. Egyébként ezeknek a bűncselekményeknek a nagy része látenciában marad, mert sajnos nem beszélnek róla az emberek, megszégyelik. Aki viszont elmondja, az óriási segítséget nyújt saját magának is, mert kibeszélte magából. Egyébként nagyon sok esetben ugye a pénzügyi szolgáltatók segítenek visszakeresni a pénzt és visszaszedni a pénzt, ami online módon megy. Ami ugye a való világban odaadott pénz, az egy kicsit másabb dolog, ott a rendőrség más eszközökkel dolgozik, de én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy beszéljünk róla, és nem csak az, amikor már megtörtént, hanem előtte, amit az előbb hallottunk, igen, én is azt erősítem, a család beszéljen ezekről az eseményekről.
Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Varga Balázs rendőr, alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője volt a vendégünk, és akkor zárásként Eger rontás levételének ajánlatával szólított járókelőket egy csaló, és milliókat csalt ki az áldozataiból. Pilisi Csenge, Heves megyei tudósítónk jelentkezik. Szervusz, Csenge!
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz. Ez csak a legutóbbi eset, hogy valóban egy hölgy az Eger egyik közeli piacán megismerkedett anyával és lányával, és hát egyből azt mondta, hogy leveszi a rontást róluk. Már a helyszínen kisebb összeget kért a hölgytől, majd telefonon is egyeztettek, és hát ugye újabb szertartások reményében egy hónap alatt összesen 5 alkalommal 2 millió forintot csalt ki belőlük, és a további 2 millió forintot is szerette volna elkérni, vagy megkérni a rontáslevételének az árát, de ennek már nem tettek eleget, és akkor tettek feljelentést. Egyébként a vádlót hasonló módszerrel fél év alatt további 3 szemét tévesztett meg, és ebből tartotta fenn magát. Emiatt az egri járási ügyészség csalás miatt ugye próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá. Egyébként utána néztem, hogy nem egyedi eset, Heves megyében is szinte évente előfordul hasonló, és érdekes, hogy kihasználják az emberek jó hiszeműségét, hiszékenységét, és az áldozatok pedig félnek, hogy átkozzornak rájuk, mint az a nő is, aki a saját és az édesanyja házát is ráíratta egy ilyen csalóra Kismódfélegyházán.
Legyünk tehát éberek, köszönöm szépen, Pilisi Csengét hallottuk. Nem ámítás, nyelvtudás, ezzel folytatódik a napközben. Nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsony a nyelvtudásunk, a nyelvvizsgázók száma pedig az utóbbi években visszaesett. A 25-34 éves korosztály 63%-a beszél egy vagy több idegen nyelvet. Az 55-64 éveseknél ez a szám csak 32%. Önök tudnak-e idegen nyelvet beszélni? Tanulnak-e? Írják meg 0630-9666 az SMS számunk, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Kobolák Attila kérdezett a nyelvtudásunkról magyarul.
B2 komplex angol nyelvvizsgám van.
Mekkora előnynek tartja azt, hogy beszél nyelvet?
Szerintem a legnagyobb előny az életben. Ez az, amiben igazán érdemes erőfeszítést beleölni, és tényleg tanulni, és fejlődni benne, mert bárhova utazhatunk, bármilyen munkát végezhetünk. A legjobb munkák, a legjobban fizető munkák is általában a nyelvekkel kapcsolatosak. Szerintem egy nagyon-nagyon fontos, hanem a legfontosabb dolog, vagy tudás, amit birtokolnunk kell.
Miért angolt kezdett el tanulni?
Nekem őszintén a nagymamám döntött el, hogy mit tanuljak, szóval ott nem nagyon volt beleszólásom. Második nyelvben volt beleszólásom, ott már tudtam, hogy olasz szeretnék tanulni. Az elsődleges világnyelv, tehát igazából a leghasznosabb angolt tanulni.
Beszél valamilyen nyelvet?
3 nyelvet az enyémmel együtt, a magyar ugye anyanyelvi szinten, a németet csak ilyen társalgási szinten, az angolt pedig magas szinten, C2-es nyelvvizsgám is van.
És hogy érzi, a magyarok nagy százaléka ugyanilyen szinten beszél nyelvet, mint ön?
C2 az ugye köszönhetően egy elég magas nyelvvizsgaszint, viszont azt tudom mondani, hogy azért a magyarok elég nagy százaléka beszél társalgási szinten angolul. Hogyha nagyon káz a helyzet, vagy hogyha nagyon muszáj, akkor meg tudják értetni magukat, viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy írástudásban például, vagy komolyabb beszélgetési készségben már nem vagyunk annyira kitűnőek. Én úgy érzem, hogy a magyarok nagy százaléka a good enough angolt beszéli, ami csak így pont elég arra, hogy megértesse magát, de mondjuk külföldi cégnél nem tudna elhelyezkedni szerintem a jelenlegi angol tudásával a magyarok nagy többsége.
A magyarok megértetik magukat külföldön. Milyen érzés lehet külföldinek lenni nálunk Magyarországon? Mennyire nyitottak a magyarok a külföldi nyelvekre? Mikor meghallják például, hogy valaki idegen nyelven megy oda hozzájuk az utcán kérdezni valamit?
Azért a magyarok eléggé röghöz kötöttek ilyen téren, tehát az idősebb korosztályban például már nem szeretnek anyanyelvükön kívül mást beszélni. Nagyon sokan még ezt az orosz-porosz nyelvet ismerik, ugye azt tanították iskolában, az volt a kötelező nyelv, és innentől kezdve az angol teljesen kiesett nekik. Úgyhogy láttam már olyat is, hogy egy magyar kiabált egy angollal, hogy nem érted, magyarul beszéljél.
Angolból C1-en van, németből pedig az alapfok van meg, mert abból csak érettségiztem, viszont azt tanultam 11 évig, angolt az pedig csak 4 évig.
És mai napig mind a két nyelven meg tud szólalni, ha megszólítják az utcán például?
Angolul könnyebben, az angol az sokkal jobban megy, mert én azt vettem észre, hogy a német után az angolnak a nyelvtani része sokkal jobban megragadt, mert egyszerűbbnek éreztem. Németül meg tudok szólalni, megérteni sokkal jobban megértem, mint ahogy beszélem.
És hogy látja, mely korosztály beszéli legjobban az idegen nyelveket itthon?
Az angolt, ez mindenféleképpen a mi korosztályunk, így a 16-tól 28, de leginkább nálunk már nekünk a média is nagyon nagy hatással volt rá, hogy mi ennyire jól tudjuk beszélni az angolt. Viszont, hogyha azt kéne mondanom, hogy melyik generációból beszélnek több nyelven, akkor lehet, hogy az idősebb generációt mondanám, mert náluk azért nagyon soknál ott van még az orosz, akkor ők is azért kellett, hogy angolt tanuljanak, a német is ott van. Korosztályomban nagyon kevés embert ismerek, aki kettőnél több nyelvet tud. Talán azt mondanám, hogy a legtöbb, akit ismerek, egy nyelvet tud úgy igazán beszélni. Viszont az idősebb generációban meg tudok olyat, akinek akár 3 nyelvből is van nyelvvizsgája, vagy hogyha nincs meg a nyelvvizsgája, de beszéli.
Szeretnénk beszélni a következő fél órában, 20 percben, fiatalok nyelvtudásáról is, az idősebbek nyelvtudásáról is. Itt van velünk a stúdióban Bodnár Zoltán, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Kivel, hogyan cserélnek, mit cserélnek?
Hát alapvetően középiskolás diákoknak a csereprogramjait szervezzük. Ezek általában 3-5 vagy teljes éves, tehát 10 hónapos programokról beszélünk, és nagyjából a világ majdnem összes tájára tudunk biztosítani a diákoknak csereprogramot.
Bocsánat, a középiskola ez esetben a felső 4-et jelenti, vagy a 8-at?
Felső 4-et alapvetően.
Tehát 9-től 12-ig évfolyamig.
Így van. És ezek a programok egyébként fantasztikusak, mert a nyelvtudáson kívül, mi azt szoktuk mondani, hogy a nyelvtudás egyébként ebben a programban az egy olyan plusz hozadék, ami egyébként úgy rá is rakódik a gyerekekre. Alapvetően az angol, mint egy ilyen alapkommunikációs nyelv, az mindig fejlődik, és ehhez adódik hozzá ugye maga az a nyelv, ami a desztinációhoz kapcsolódik, illetve ahova kiutazik a gyerek. De emellett, ami talán még fontosabb, az az, hogy a diákok egy fantasztikus személyiségfejlődésen mennek keresztül, határozottak lesz, önállóak lesznek.
Kénytelenek.
Így van, interkulturális témában is tudnak fejlődni, és olyan képességeket, készségeket szereznek, amik a későbbi pályájuk során egy nagy hozzáadott érték és előnyt biztosít, akárha csak egy multinacionális cégre gondoltok, amikor az már nem kérdés, hogy egyébként ők mennyire toleránsok, és mennyire tudnak egy multikulti környezetben létezni.
Tisztázzuk az alapokat. Mennyi időre utazhatnak ki a diákok?
3, 5 vagy 10 hónapra.
Mitől függ?
Ez az ő döntésük. Tehát, hogy igazából ez egy választható alternatíva.
Nyilván ebben az időben az itthoni iskolából kimaradnak, ott megjárnak iskolába.
Így van. Tehát a program az alapvetően úgy működik, hogy amikor ők kikerülnek az adott desztinációra, akkor ott fogadó családokhoz kerülnek, tehát ugye ugyanúgy kiemeljük őket innen a családból, de bekerülnek egy másik szerető közegbe, és egyébként ott ugyanúgy iskolába járnak, középiskolába, és így telik el a csereprogramjuk, és nagyon sok élményben van részük ez alatt az idő alatt.
Pályázni kell, jelentkezni kell, hogy lehet
jelentkezni
részt venni.
Jelentkezni kell, honlapunkon tudnak alapvetően jelentkezni. Egyébként most indult el a szeptemberi időszak, tehát azok a diákok, akik ebbe a tanévben kezdtek el tanulni, ők már kiutaztak, de a keresztféléves és a jövő szeptemberi indulásra még vannak helyeink, úgyhogy várjuk szeretettel az érdeklődőket. Minden lokációban limitáltak a helyek, tehát érdemes minél előbb jelentkezni.
Európa és Európán túl is?
Így van, alapvetően rengeteg helyünk van Európában, de gyakorlatilag Japán, Ázsia, Dél-Amerika, Egyesült Államok szintén mindenhol.
Mi a nyelvtudásbéli tapasztalat, vagy a nyelvtanulásbéli tapasztalat? Az a feltételezésem, hogyha oda kerülök egy nyelvi környezetbe, hát akkor, még ha nincs nyelvérzékem, úgymond, akkor is rám ragad.
Ez így van, hiszen alapvetően a motiváció is teljesen más, mondjuk, mint egy itthoni nyelvtanulás esetében, hiszen ha ott vagyok, akkor kapcsolódni akarok akár a családommal, akár a többiekkel, kommunikálnom kell. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan motiváció, ami szerintem sokkal felerősíti és felgyorsítja egyébként is magát a nyelvtanulást. Arról nem beszélve, hogy a nyelvkörnyezetben mindig egyszerűbb és gyorsabb ez a folyamat.
Amely család küld gyereket, az fogad is gyereket?
Akár. Nem
de kötelező, nem muszáj.
Nem muszáj, de örülünk, ha fogad, hiszen egyébként a másik oldalról rengeteg külföldi cserediák is érkezik, például a mai napon reggel is már 3 diák érkezett Tájföldről, de már egy csomó diákunk megérkezett, ők pedig magyar fogadó családoknál kerülnek elhelyezésre, és magyar iskolába járnak. Úgyhogy szeretettel várjuk a fogadó családokat is, mert még mindig vannak nagyon egzotikus helyről érkezett diákjaink, akik családot várnak és keresnek.
Bodnár Zoltán van itt a stúdióban, az AFS Magyarország Csereprogram Alapítvány igazgatója, és a vonalban pedig itt van velünk Luka Tímea, aki egykori AFS cserediák. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mikor ment, mennyi időre, hova?
Én 2021 és 22-ben voltam 10 hónapot Törökországban, akkor én Magyarországon 12-es lettem volna, és az érettségimet egy évvel halasztottam, Törökországban pedig 11. osztályba jártam.
Miért épp Törökország?
Azért választottam Törökországot, mert azt gondoltam, hogy ha egy évre elmegyek valahova, akkor azt szeretném, hogy nagyon más legyen a kultúra, ne legyen annyira hasonló Magyarországhoz, viszont nem is akartam nagyon messze menni.
És nagyon más volt?
Nagyon más volt, ez biztos, igen.
Milyen nyelvben erősödött meg? Tehát most már törökül is perfekt, vagy angol volt a közvetítő nyelv?
Hát én a keleti részén voltam Törökországnak, nem a legkeletibb tartományban, de egy Adana nevű városban, ami azért nem az a város, amit mondjuk egy turista feltétlenül megnézne. Itt nem nagyon beszéltek angolul, nekem a fogadó családom egyáltalán nem beszélt angolul, szóval én kénytelen voltam törökül megtanulni, illetve én nagyon szerettem is volna, előtte is itthon már tanulgattam magamtól, és aztán amikor odaértem, akkor főként a fogadó anyukámmal minden egyes nap új szavakat tanultunk, és mindig valamiről beszélgettünk. Illetve hát az iskolában is, ugye törökül folytak a tanórák, ezekben én eleinte nem nagyon tudtam bekapcsolódni, volt olyan, amiben később se egyáltalán, viszont minden egyes nappal egyre többet és többet értettem meg.
Tehát kifejezetten a török volt a cél, és nem az angol ezek szerint, és ebben tudott erősödni?
Igen, én nem úgy tekintettem erre, mint egy nyelvkurzus, mert ezek a csereprogramok nem feltétlenül erről szólnak. Az is egy fontos része, hogy közben tehát a cserediáknak az önbizalma és a beszédkészsége fejlődik. Korábban az én családom is fogadott cserediákot, és velük például angolul beszélgettünk. Legtöbbször ők is tanultak magyarul, volt, aki lelkesebben, volt, aki kevésbé lelkesen, illetve én az AFS-nek vagy EFS-nek a közösségében benne voltam, és ott is nagyon sok nemzetközi kapcsolatom lett, egymással többnyire angolul beszélgettünk. Szóval tulajdonképpen az angolom is megerősödött, és ami a legfontosabb szerintem, hogy az önbizalmam az megjött ahhoz, hogy megszólaljak.
Kedves hallgatónk kérdését továbbítom, az iszlám nem okozott gondot?
Nem, ez egyáltalán nem. Én is tartottam attól, hogy esetleg olyan dolgokat kell majd csinálnom, amit nem szeretnék, de igazából nem is nagyon volt ilyen, tehát mindenbe belevontak, de semmi nem volt kötelező, sőt olyan is volt még az első hetekben, hogy mondták, hogy biztos, hogy valahol van egy hely, ahol lehet disznóhúst venni, és én mondtam, hogy igazából számomra egyáltalán nem probléma, hogyha nem eszem disznóhúst egy évig, és ennek ellenére nagyon támogatóak voltak ebben is. Szóval én semmi, tényleg semmi negatívat nem tapasztaltam.
Köszönöm, hogy elmesélte a tapasztalatait. Luka Tíme, a hegykori HFS cserediák volt a vendégünk, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk Bodnár Zoltán, a Csereprogram Alapítvány igazgatója, és itt van velünk Salusinszky András iskolai igazgató, szak- és felnőttképzési szakértő, a Szeniorok Nyelviskola igazgatója is. Jó napot kívánok
önnek. Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
A hallgatókat, akik közül írnak saját tapasztalatot, 0639666 SMS számunk, azt írja hallgatónk: német B2 komplex nyelvvizsga, 57 évesen, 65 elmúltam, jelenleg angolt tanulok.
Jellemző? Zseniális. Szerintem nagyon tudatosak az 50 fölötti nyelvtanulók, ugyanis igazából már nincsen bennük feltétlenül az a szükséges stressz, ami fiatalabb korunkat jellemzi, hogy muszáj nekünk teljesítenünk, nyelvvizsgákkal el kell számolnunk. Különböző motivációkat lehet megfigyelni, hogy miért kezd el valaki 50 éves kora után, sőt 60 éves kora után nyelvet tanulni. Az egyik, nyilván itt ennél a hölgynél még aktív munkaerőpiaci szereplő, és biztos van egy ilyen kiégés, elkerülés, hogy az ember, hogyha tanul, akkor új energiák szabadulnak fel, és másképpen látja egy kicsit a világot, és saját magát is egyébként hasznosabbnak érzi. Szenior korban azért inkább magánéleti dolgok merülnek fel. Leggyakoribb az, hogy külföldre költözött valamelyik gyermek, családtag, ezért szükséges megtanulni idegen nyelvet, hogy a párral, ugye, aki külföldi, tudjunk idegen nyelven beszélni, egy rosszabb esetben akár az unokákkal is kell tudnunk kommunikálni. A másik az pedig egy utazási vágy, hogy én egész felnőtt koromban, ugye itt a rendszerváltáskor nagyjából ők ilyen tipikusan 40 évesek lehettek, ami mi tanulóink, és ők oroszul tanultak, és valahogy az utolsó munkás éveiket úgy élték meg, hogy hiányzott nekik az angol, ezért hihetetlenül sokan időskorban kezdenek el angolul tanulni. Na, egy harmadik motiváció, az pedig a mentális frissesség fenntartása, vagyis az, hogy az első bejátszásban mondta a hölgy, hogy a mai középkorúak, én ezeket inkább az 50 fölöttieket hívom középkorúnak.
Nagyon kedves, köszönöm.
Ugye? Én magamat is lassan ide számítom. Anyámnak, aki 76 éves, azt szokta mondani, hogy igazából ő egy középkorú, és én szerintem a 90 fölötti az idős. Na szóval, hogy sikeres nyelvtanulók szeretnének még egy nyelvet megtanulni, és mondjuk valaki angolul, németül remekül tud, és utána beiratkozik hozzánk olaszra vagy spanyolra. Remek társaságban van, észrevétlenül belemászik a nyelv a fejébe, fülébe, és hihetetlen nagy képzelőerővel rendelkeznek az idősebbek, ami nagyon sokat segít, mert sokat láttak.
Hallgatónk azt írja: 47 éves leszek, a lányom 5. kezdte az angol tanulni, úgy terveztük, együtt csináljuk végig, míg tanul. Ez is egy jó módszer, közösen tanulni a gyerekemmel. Van-e speciális módszer, illetve van-e olyan értelemben különbség, hogy egy fiatalnak melyik nyelvtanulási módszer az alkalmasabb, meg egy idősebbnek melyik az alkalmasabb?
Szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy mindenkinek más módszer megfelelő. A legjobban én a csoportos nyelvoktatásban hiszek. Szakmai meggyőződésem az, hogy a csoport az, amelyik mind a négy alapvető nyelvi készséget fejleszti. Velem egy tudás szinten lévő tanulókkal tudok akár kezdőként is folyamatosan kommunikálni, hiszen ma a nyelviskolákra az jellemző, hogy kommunikatív megközelítésben tanítjuk a nyelvet, van ebben némi konstruktivizmus is, tehát az, mint pedagógiai jelv, hogy mi azt szeretjük, hogyha nem nyelv használatokat tanítunk, hanem nyelvet használni tanítunk, vagyis a tanuló maga konstruálja meg a tudását, nem ciki hibázni, sőt hibázni nagyon-nagyon jó dolog, hiszen a hibából tudunk tanulni. Ez fiatalkorban és idősebb korban is van. És sokszor megszokták tőlem kérdezni ezt a dolgot, hogy mi a véleményem a mesterséges intelligenciáról, meg a különböző applikációkról. Én azt gondolom, hogy ezek zseniális dolgok, de egyelőre egyik sem tart ott, hogy mind a négy alapvető nyelvi készséget, tehát a receptív és produktív készségeket fejleszteni tudja egyaránt. Nem tudok olyan szimulációt csinálni, amiben társaságban beszélek például.
Igen, az agyunkat még nem tudja egészen leképezni a mesterséges intelligencia fiatalok esetében, és a csoportos a leghatékonyabb?
Azt gondolom, hogy igen, illetve szerintem itt a motiváció talán még fontosabb, hiszen tök mindegy, milyen módszerrel tanul a diák egyébként nyelvet, hogyha ő abban motivált, és el tudjuk érni azt az inger küszöböt, ahol ő igazán akarja, akkor valószínűleg mindegyik, még ha különböző mértékben is, de eredményes lesz. Szerintem itt a legfontosabb az az, hogy mennyire tudjuk megnyerni magának a nyelvtanulásnak a diákot, és ebből a szempontból egyébként, amikor nyelvkörnyezetben vannak, ugye akkor, ahogy erről beszéltünk korábban, ez adott.
A férjem 50 évesen kezdett nyelveket tanulni, németet, angolt, olaszt, írja egy hallgatónk, ma már akár tolmács nélkül tárgyal. Másik hallgatónk azt írja, angolul, szerbül, olaszul, franciául és oroszul beszélek, 68 évesen most cigány nyelven kezdtem el tanulni. Szóval a motiváció zseniális. Minden.
Én szerintem igen, az iskola egy kicsit ront a motiváción. Ugyanis nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a nyelvórát tantárgyként kezeljük, akkor limitáljuk azt, hogy ebben a keretben kell csak nyelvet használni. Mi lenne akkor, hogyha a felsőoktatásban teljesen világos lenne, hogy a szakirodalmat idegen nyelveken kell használni, a nemzetközi közegben természetesen, a kollégáim ugye nem csak magyarok, hanem bármilyen szakterületen mondjuk Európából kikerülhetnek, és szerintem ez a csereprogram is zseniális, hogy túl azon, hogy megtanítja a nyelvet, természetes közegeket teremt, ami számára, tehát ami a fiatalok számára azt jelenti, hogy ők bármilyen helyzetben az idegen nyelvtudásukat előveszik, használják.
Zoltán, a fiatalok szempontjából a nem szinkronizált filmek, meg egyáltalán az internetes tartalmak, amiket hát nyakra főre fogyasztanak nyilvánvalóan, azok segítik-e a nyelvtudást, vagy van-e ennek mérhető haszna, hogy gyakorlatilag angolul élik az életüket az internetes felületeken?
Mindenképpen. Tehát, hogy azt látjuk, és nem csak hazai tapasztalat, hanem mondjuk olyan országokban, ahol kevés a szinkronizált film, és ugye gyerekkoruktól a gyerekek mondjuk angolul nézik a filmeket, ott mondjuk ez a nyelvi készség, meg maga a nyelvtudás is sokkal hamarabb ér el egy olyan szintet, mint ahhoz képest, ahol mondjuk csak szinkronizált filmek vannak, úgyhogy mindenképpen szerintem nagy hatással van, és gyakorlatilag egy kicsit ahhoz hasonlítanám, mint ahogy ugye gyermekkorunkban az anyanyelvünket megtanuljuk, egy picit ahhoz hasonlít ez a típusú nyelvtanulás, meg az is, amikor a gyerekek csereprogramon vannak kint, hiszen magukba kell szívni valamilyen szinten ezt a tudást, még akkor is, hogyha az első pillanatban nem tudok megszólalni, de lehet, hogy két hét múlva már el tudok mondani három mondatot.
És itt is a motiváció nyilván nagyon igen. Fontos. Azt mondják, hogy a magyar nyelv nagyon nehéz. Talán ezt egységesen állítja a világ, vagy hát aki ezt megpróbálta. Megfordítva is igaz-e, hogy magyar anyanyelvűként nehezebben tanulunk-e idegen nyelvet, vagy a visszafelé az már könnyebb?
Szerintem, hadd mondjak még előtte egy példát arra, hogy én a külkereskedelmi technikumnak vagyok az igazgatója, És azt látom a 14 és 18 év közötti korosztályban, hogy nekik az angol megtanulása az igazából komolyabb problémát nem okoz, mert annyira gazdag inputban a világ. Egy második idegen nyelv, hogyha az angolt már nem is vesszük annyira idegen nyelvnek, hanem core skillnek vesszük, tehát alapkészségnek, akkor abba azért ott kezd el igazából nyelvet tanulni a gyerek, és ott lehetnek komoly nehézségek és problémák. És szerintem ugyanaz jellemző egy magyar nyelvtanulóra, mint egy bármilyen idegen nyelvet tudóra. Nyilván egy olasz, spanyolul sokkal könnyebben tud megtanulni. Én nagyon jól tudok olaszul, olaszos vagyok, és franciául ebből kifolyólag jól megtudtam, könnyedén egy fél év alatt megtanultam középfokú nyelvvizsga szintjére, el is felejtem egy pillanat alatt. Tehát, hogy a magyar izoláltsága azért egyébként szerencse, hogy nekünk nem olyan markáns a kiejtésünk.
Ehhez még hagyjuk egy példát, hogy például tavalyi évben volt egy japán cserediákunk itt Magyarországon, és gyakorlatilag karácsonyra olyan szintre jutott a magyar nyelvtudása, hogy egy ilyen karácsonyi verset azt szinte tökéletes magyarsággal megtanult és felmondott. Tehát, hogy nehéz a magyar nyelv, de egyébként ott is, tehát nyelvkörnyezetben volt a diák, volt motiváció, persze volt mellette neki magyar óra is, de hogy olyan szintén volt képes megtanulni a mi anyanyelvünket, ami azért nem feltétlen elvárható egy külfölditől.
És hát akkor zárásképpen egy hallgatói SMS pontosan rímel mindarra, amit önök mondtak. 54 évesen kezdtem el angolul tanulni magántanárral, hogy a lányom párjával tudjak beszélni. Tehát a motiváció már megint csak előjön. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Bodnár Zoltán, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány igazgatója volt a vendégünk, illetve Salusinski András iskolaigazgató, szak- és felnőttképzési szakértő, a Szeniorok Nyelviskola igazgatója.
Köszönjük szépen.
Érdemes nyelvet tanulni. Köszönjük szépen!
Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
A vasad rendben van?
Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
Reklámot hallottak.
Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, mindjárt itt lesz Bozsik gazda, akivel a szilváról beszélgetünk, aztán kék túrázás napja, valamint munka és egészség kapcsolata, a szerkesztő Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt, SMS számunk 0630 9666.
Jó napot kívánok, híreink következnek, a híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat, halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció nem vesz részt a szavazáson. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondosóra programot, amelyet negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna valósítani. Hozzátette, mintegy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekednek, hogy a kutatásfejlesztésre egyre több forrás álljon rendelkezésre. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet. Összesen 2977-en vesztették életüket. Az esemény évfordulóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgográd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadi üzemekre, dróngyártási logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz drón támadásban. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magas rangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Országszerte felhős, esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval melegebb is lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. Hírekkel 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
Műsorajánló.
A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben, napközben.
Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Már is folytatódik a Napközben, Bozsik gazdával hamarosan a Szilváról beszélgetünk, majd aztán beharangozzuk az októberi kék túrázás napját.
Amikor egy mozgalom keretében végigjárták az egész kék túra szakaszt, ez érintette Észak-Magyarországot is, nagyon sok természetjárónak adott kedvet tulajdonképpen a túrázáshoz.
Milyen hosszúságú és nehézségű szakaszokra lehet jelentkezni, és hol lehet regisztrálni a kék túrázás napjára? Önök indulnának-e a 143 szakasz egyikén? Írják meg. 0630-9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió. Aztán beszélünk arról, hogy a munkához való viszony és a munkahelyi teljesítmény akár az egészség rovására is mehet.
Jártam már úgy, hogy nagyon pörgött az agyam, és emiatt órákig nem tudtam még aludni, miután hazaértem.
Többször volt olyan, hogy betegen mentem dolgozni, úgymond lelkileg kikényszerítették azt, hogy dolgozzak, így is, úgy, hogy fizikailag nem voltam jól.
Mennyire fontos szempont számunkra az egészség megőrzés a munkahely választásánál? Vajon mi az oka annak, hogy az idősebbek betegen is elmennek dolgozni? Hogyan őrizhetjük meg az egyensúlyt a munka és a saját jóllétünk között? Önök dolgoztak-e már betegen? Miért csinálták? Írják meg 0630 9666. A Napközben szerkesztője Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt. Szatmárban érik a szilva, de a korábbi évekhez képest lényegesen kevesebb lesz a termés. Mindezek mellett az unión kívüli országok olcsón kínálják a gyümölcsöt a konzervgyáraknak, ami szintén nehezíti a hazai gazdák helyzetét. Pap József porcsalmai termelővel beszélgetett Zsoldos Barnabás.
Én is úgy indultam, mikor az ültetvényeket telepítettem, hogy ültettem, nem tudom, szilvát. Ugye a szatmári szilvalekvárt tulajdonképpen ebből és a beszercei szilvából lehetne főzni, de sajnos a piac ezt nem ismeri el. Egyszerűen abba kellett hagyni, fel kellett számolni.
És akkor az ipari feldolgozású szilvafajták felé fordul?
Igen, teljesen az újabb nemesítésű, döntően német fajták, nem csak az ipar, hanem az étkezési fajták felé is.
Mekkora ültetvénnyel rendelkezik Pap József?
Szilvából durván szűk 40 hektár. Van. Az EU az teljesen megnyitotta a piacát, például a szilva előtt is. Elértük azt, hogy a moldáv szilvával kellene nekünk versenyezni, teljesen más, például növényvédelmi technológia mellett. Tehát azzal nem tudunk versenyezni, hogy 30-40 éve Európában betiltott növényvédőszereket engedélyeznek ezekbe a külső országokba. Legalább azt várja el az EU, amit a belföldi termelői elvár.
Melyik lesz az, amit most leghamarabb szedni fog?
Azzal kezdenék, hogy az évet egy borzasztó alacsony talajvízkészlettel kezdtük. Utána jött egy virágzáskori fagy, körülbelül 2 hétre rá még egy fagy. Próbáltunk védekezni, meg elkövettünk, amit tudtunk. Hát annyi, hogy elhasználtunk 1000 liter gázolajat, de gyakorlati eredmény nélkül. Az idei évben a szilva lefedettségétől, fajtájától, elhelyezkedésétől függően 30-70-80%-os károsodást szenvedett. Ez szinte majdnem csak a megyére jellemző. Ezzel kezdjük a betakarítást. Ez inkább kármentés, csökkenteni a veszteséget. Sajnos olyan mennyiségek vannak, hogy a betakarítás költségei után nem sok mi marad. Egyébként érésbe úgy állunk, hogy korai fajtákon Lepotica, Rodna, Stanley, ezeken már túl vagyunk. Kezdődik az Elena, Presenta, tehát a későbbi érésű fajták. Magyarország mindig nagyon sok felezett szilva befőtöt gyártott az évek során, de az idén a konzervgyárok nagyon minimális mennyiséget fognak gyártani, mert egyszerűen a moldávok szinte fillérekért beszállítják.
Tulajdonképpen nem is keresik a belföldi szilvát a konzervgyárak, mert megkapják sokkal olcsóbban behozatalból.
Pontosan. Valamilyen kereslet van, de nagyon minimális. Marad a velő, szeszipar, ezt a kis mennyiséget fel tudja venni. De ez nálunk a mi megyénkre jellemző, mert az ország többi részébe ott is volt fagy, de jóval kisebb mértékű.
Tehát akkor csak a jövőben lehet reménykedni, hogy jövőre talán jobb lesz.
Hát igen, mindig ezzel hűítjük magunkat. Az UV-sugárzás, a fagy, a jégverés, tehát annyi dolog jött elő ezzel a klímaváltozással, hogy az borzalom. Nem beszélve a piaci változások.
A katasztrófák között reménysugár, hogy Bozsik gazda itt van a stúdióban. Szervusz Jóska!
Szervusz Gerő, köszöntöm a kedves hallgatókat.
És természetesen a hallgatók kérdéseire is kíváncsiak vagyunk. A szilváról beszélünk a következő nagyjából 10 percben, de ha van más típusú aktuális kérdésük, akkor bátran tegyék fel Bozsik gazdáknak. Időnk függvényében megpróbál erre válaszolni. 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió vagyunk. Na szóval, szilvák, hoztál egy tányéron 3 félét.
Igen.
Ez mind szilva, vagy már ringló? Vagy ez nagyon buta kérdés
volt? Nem, ez nagyon jó kérdés volt, mert ugye a ringló, ringlotte, a németek nevezték el a gömbölyű szilvákat.
Hát ebben ugye, van gömbölyű.
Igen, csak ugye az az érdekes, hogy két nagy, hatalmas fajtakör van, vannak a japán szilvák, és ez a gömbölyű, amilyen ringlónak látszik, az japán szilva. Ez egy teljesen más faj, a japán szilvát meg az európai szilvát nem is lehet keresztezni.
A felkelő napot mintázza a gömbölyű szilva.
Igen, ez az Angelino nevű japán szilva. A másik egy nagyon híres, vagy nagyon híres szülők gyermek, a Blue Free, az Egyesült Államokban nemesítették, és a az édesanyja Stanley, ami kicsit furcsa, de...
Sajátos növény.
Hát igen, ugye a növények világa van más, hogy a Stanley és a prezident hibridje, mind a két fajtát lehet Magyarországon is kapni, a Stanley a világ egyik legelterjedtebb szilvája, hazánkban is vezető fajta, és ahogy hallottuk is Zsoltos Barnabás beszélgetésében, a kollégánk kertészkolóján mondta, hogy azon már túl vagyunk, ami nagyon, azért nagyon érdekes, mert pont 25 évvel ezelőtt, amikor az ikertornyok lerombolása történt, édesanyám pont a Stanleyből főzött törkényen lekvárt. És most, ahogy mondják a kollégák, ugye hőszegre működnek a növények, hogy a Stanley már leérett. Tehát itt ez a harmadik szilva, ami nagyon hasonlít a beszterceire, hogyha amennyiben a csacsanszka rodna, amit hallottunk is a beszélgetésben, ez egy nagyon jó fajta, Sipos tanár úr mindig úgy mondta, hogy a szuper besztercei, mert sajnos a besztercei, mint egy csodálatos fajta itt Közép-Kelet-Európában, vírusérzékeny, és ahogy hallottuk is, a vírustűrő fajták irányába mozdultak el, sajnos a japán szilvák nem vírustűrőek, de az új nemesítés, mint a Bluefree, vagy a csacsa kisorozat, vagy a németek, például egy nagyon érdekes fajta, nem japán, hanem német, jó-jó. Ugye, mint a régi játék, és ez teljesen vírus ellenálló, és ráadásul öntermékeny. Tehát a kedves hallgatóinknak azt javaslom, hogy a kertükbe akarnak szilvát ültetni, akkor öntermékeny vírus ellenálló fajtákat válaszolnak. Egy nagyon korai német fajta, például a katinka, ezt talán meg lehet jegyezni.
Na igen, szóval, hogyha enni szeretném a szilvát, tehát elmegyek a piacra, akkor ez nyilván ízlés dolga, hogy melyiket szeretném. Ha ültetni szeretném, akkor melyik az, amelyik, hát most már ugye szárazságtűrő, vírus ellenálló, mi az, amivel érdemes próbálkozni, és ráadásul még finom is.
Igen. Hát sajnos ugye a besztercei értékét, illetve a besztercei muskotájét nem tudták visszahozni, akkor se, hogyha besztercejét is például a szerbiai nemesítők csatasorba állították, ugye a Wangenheimi korai, a besztercei és a Stanley voltak azok a szilvák, amiket felhasználtak, és abból született ez a csacsaki sorozat, ami lehet, hogy magyarul elég elrettentő, de ugye csacsaki, csacsanszka, és akkor ugye van a rana, a korai, akkor van a Naibója, van a Rodna, és ugye a Lepotica, amit mondtak is a bejátszóban, az szépséget jelent. Az könnyű megjegyezni, mert július végén, augusztus elején érik a csacsanszka Lepotica, hatalmas virágmennyiséget hoz, és így mind a Stanley is, vagy a Bluefree is, tehát, vagy a prezident is, 300-350 virágot tud húzni egy ágfolyóméteren. Én dr. Brozik ifjabb Sándorral együtt dolgozhattam a nemesítésben, a nemesítési tanszéken, és volt egy ilyen feladat, hogy egy ágfolyóméteren hány virágot hoznak a szilvafajták, és 60 féle szilva volt a nemesítési tanszéken, és úgy választotta ő aztán, hogy melyek legyenek a szülőpárok. Nagyon érdekes volt, hogy a Stanley, ezt mindenkinek tudnám ajánlani, egy csodálatos fajta, öntermékeny vírus ellenálló, és a nemesítési tanszéken egymás mellé ültették a két szülőt, az Ázsenit és a Grand Duke, ugye a nagyherceg fajtát. Csak úgy érdekes, mert 910-es években született a Stanley, ami tényleg egyik vezető fajta, tehát hogyha valakinek egy fára van helye a kertjében, akkor az, vagy a Stanley-t várassza, az ugye szeptember elején érik, vagy pedig a csacsanszka Lepoticát, amelyik ugye augusztus elején érik, július végén.
Érkeznek SMS-ek, 06-39-666, azt írja hallgatónk, hogy én nem tudom, milyen szilvánk van, szép nagy, nagyon sok volt rajta, egy nap letört, félig tartott csak az ága, tehát az ága földön feküdt, félig letört, de nagyon szépen beérett annak ellenére, nyilván a fagyok ellenére, viszont jött a élménybeszámolón túl kérdés is, azt írja hallgatónk, hogy a vörös szilvánk annyit termet, hogy sok ág letört. Miért nem termesztik a besztercei mellett a legízletesebb?
Igen, a vörös szilva, érdekes, hogy a vörös szilva az egy fajta kör, és végül is kellett volna klónokat kiválasztani, amit ugye állami minősítésre, végül is erre nem vállalkozott senki azért, mert sajnos ez vírusérzékeny fajta, és hogy maghoz kötött a legtöbb vörös szilva fajta, vannak magvaválók is, de tényleg egy fantasztikus, emlékszem, őrkényben gyermekkoromban is volt, és csodálatos. Sajnos ugye egy-egy fajtát fölkap a a divat népszerű lesz, és vannak sajnos csodálatos értek, amik kiesnek. Hát például egyébként a muskotályos ízvilágban a debreceni muskotályi magyar érték, és tényleg muskotályos, miként ugye a besztercei muskotályosak, a besztercei muskotály nagyon vírusérzékeny, a debreceni muskotály sokkal vírus ellenállóbb a besztercéhez képest.
Egyébként így Magyarországon meg a magyar piacon mennyire elterjedt a szilva, mennyire keressük, mennyire esszük, mennyire fontos?
Hát nagyon fontos lenne, és őshonos növény, és több millió fa volt régen, hát ha vannak ős szilvások, Pennyige, Panyola, vagy ugye, ahogy szerkesztőnk mondta, nem tudom szilva, ugye, mert így tréfásan nevezték el, de ezek őshonos értékek, és a csodálatos magyar cukormentes lekvár készítés, ugye szerencsére lehet kapni bizonyos szaküzletekben.
Ezt a nagyon sokáig kell kavargatni,
igen,
de nincs benne cukor, és a végén egy ilyen masszív masszává áll össze, és fantasztikusan finom.
Igen, és hogy a daganatos betegségek kockázatát, az emésztőrendszerben lévő daganatos betegségek kockázatát csökkenti, miként a Surányi tanár úr is mindig tanított, az aszalt szilva is, amit a középkorban a gyógyszertárokban árultak, de mind a friss szilva, mind a, ha eltesszük befőtnek, mind lekvárnak, ez egészség védő hatású, ugye magas rosttartalom, és ugye ezek is mind kék szilvák, ugye a resveratrol tartalom az is egy olyan vegyület, amelyik csökkentheti ezt a daganatos betegségek kockázatát.
Akinek csak egy fára van helye a kertben, az melyiket válassza? Függ-e ez attól, hogy én lekvárt szeretnék belőle, vagy befőttet, vagy kompótot, vagy csak úgy szeretném megenni nyersen, illetve hát nyilván érett állapotban?
Igen, tehát én mondjuk a vírus ellenálló öntermékeny szilvát választanám, mert ha egy fánk van, akkor az öntermékeny azt jelenti, hogy egy fa rendszeresen is bőven terem, tehát a csacsak szép, a csasanszka lepotica, illetve a Stanley, ezeket én termesztettem is őrkénybe, és ezek nagyon jó beváltak.
Igen, a vírusról beszéltünk már, a szárazságtűrésről talán kevésbé. Mennyire mélyre nyúlik a szilvának a gyökere, mennyire kell öntözni, hogyha én otthon szeretném ezt végezni. Szóval ők hogy bírják ezt a olyan alakuló klíma helyzetet?
Hát az az érdekes, hogy a cseresznye szilva az alanya, tehát ugye amikor veszünk egy oltványt, az két részből áll, van a gyökérképző rész, az a cseresznye szilva, illetve van a nemes szilva, ugye az a földfeletti rész, és a cseresznye szilva, hála Istennek, az nagyon jó bírja még jelen pillanatig is a megpróbáltatásokat. Sokszor van, hogy a nemes fajta lepusztul, és akkor előtör a cseresznye szilva, és lehet sárga, piros, kék színű, és nagyon finom az is. De az egy külön másik fajta kör, érdekes volt, hogy nagy gyümölcsű cseresznye szilvákkal is kísérleteztek, de nem tudták áttörni vele a piacot.
Beszélt az bejátszásban a gazda arról, hogy több fagy is érte az ültetvényt. Itt hallgatóink azért beszámolnak máshol, és nyilván nem volt mindenütt fagy, de akkor ezzel zárjuk a mai beszélgetést. Egy kedves hallgatónk azt írja, 0630 9666, hogy gombakösség tetei részén a Ruth Gerstetter sokat termett a kertben.
Igen, egy csodálatos fajta német nemesítés, július 14-én a nagy francia forradalom napján már beérik, ugye Gerstetter úr a lányáról nevezte el.
Ruth, ezek Ruth szerint volt a leánya. Jóska, jövő pénteken jössz újra.
Igen.
Tudjuk már a témát?
Körtével szeretném folytatni a sorozatot.
Megyünk bele az őszbe.
Igen.
0630 9666 az SMS számunk, a Viberen pedig Kossuth Rádió, néven vagyunk ott, Bozsik gazdához, tehát jövő pénteken, körtével, és tulajdonképpen bármi mással is fordulhatnak, várjuk az üzeneteiket. Köszönjük szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, minden jót kívánok.
Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Mint ahogy Bozsik gazda volt szíves felhívni a figyelmemet rá, kék szilva után kék túra következik. A több mint 2600 kilométer hosszú kék kör a három nagy szakaszt magába foglaló túraútvonal során körbejárhatók és megismerhetők Magyarország jelentősebb tájegységei. Évente 150 ezer turista fordul meg ezeken az utakon. Pilisi Csenge elsőként egy lelkes túrázóval beszélgetett.
Jövőre tervezünk barátaimmal, hogy egy emléktúrát fogunk szervezni Hollóházára, mert hogy jövőre lesz 20 éve, hogy elkezdtük a kék túrát megcsinálni, vagy esetleg kitalálni és meg is valósítani. Nem sikerült egy éven belül megcsinálnunk, főleg a dunántúli szakaszok azok nekünk már munka mellett komolyabb logisztikát igényeltek, de azért sikerült. A 90-es évek második felében már a mátrai, bükki, zempléni szakaszok szinte már megvoltak, ezért is határoztuk el, hogy milyen jó lenne egyben megcsinálni, és a Bauer Pál féle film is elég komoly inspirációt jelentett, sőt a Zemplénben regécen még találkoztunk is olyanokkal, akik tudtak mesélni a forgatásról, vagy aki még szerepelt is az akkori filmben. Hát a természeti értékek mellett óriási élményt jelentett, vagy hát végig is hozománya lett a dolognak, hogy az akkoriban kezdődő barátságunk olyan szinten szilárdult meg, hogy azóta is folyamatosan tart, minden évben szervezünk túrákat, minden évben próbálunk kisebb túrák mellett egy nagyobb hagyományos sátras, hátizsákos vonulós túrát is szervezni.
Kezdő természetjárók rögtön a kék túra teljesítésével kezdik,
mondta korábban Pap László, a Heves megyei Természetbarát Szövetség korábbi főtitkára.
Tehát nagyon fontos lenne az, hogy egy kezdő természetjáró is végig tudja járni, vagy legalábbis egy-egy szakaszát teljesíteni tudja.
Mennyire népszerű maga a kék túra, ez az útvonal? Ma is járják még turisták, kirándulók?
Mostanában másodvilágzását éli. Nagyon jót tett ennek a Magyar Természetbarát Szövetségnek a akciója, amikor egy mozgalom keretében végigjárták az egész kék túra szakaszt. Ez érintette Észak-Magyarországot is. Nagyon sok természetjárónak adott kedvet tulajdonképpen a túrázáshoz. Olyan célpontokon megy keresztül a jelzés, ami rengeteg látnivalót mutat be. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy Észak-Magyarország legfontosabb látnivalóit érinti. Ugye érinti a Mátrában Gajatetőt, Kékestetőt, akkor érinti Sirokot, érinti a Bükkfennsíkot, ha a Bükkbe áttérünk, érinti a Cserepeskői barlangszállás, például, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, érinti Szarvaskőt. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a Mátrában feljön a kék túrajelzés Mátraverebélyen, és elhagyja a Bükköt tulajdonképpen Uppony közelében.
Pilisi Csenge összeállítását hallották, a vonalban pedig itt van velünk Rigler Szilvia, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvényszervezője. Kezdjük sokkorom, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Október 10-e tehát a kék túrázás napja. Mi a céljuk? Mindenki elinduljon?
Célunk az, hogy egyre többen járják a kék túrát, illetve minél többen járják az erdőket, a természetet, és ehhez adjunk lehetőséget azoknak is, akik egyedül nem vágnának bele, vagy akiknek pont ez az inspiráció hiányzik, hogy a kék túrát elkezdjék. Itt ugye közösségi túra keretében, ingyenes túrák keretében megismerhetik a kék túrázást, annak a szabályait, illetve mindenféle tapasztalatokat is begyűjthetnek a gyakorlott kék túrázóktól, illetve a túrákat vezető szakaszfelelősöktől.
Szerdán már elindult a regisztráció a kék túrázás napjára, október 10-ére. Azért a weboldalt mondja el, legyen kedves, hogy hol lehet regisztrálni, illetve hogy mi is történik ezen a napon, mert hogy 143 túracsoport indul útnak, és valahogy együtt megtöltik a térképet.
Így van, a kéktúrázásnapja.hu oldalon lehet és szükséges is regisztrálni, 143 túraszakasz közül lehet választani. Ez a 143 túraszakasz, ez adja ki a mintegy 2600 km hosszú kéktúrát, ami tulajdonképpen egy nagy túra, Magyarország legszebb pontjait köti össze, ugye a kéktúra, három kéktúrából áll, és ezt a mind a három kéktúrát bejárjuk tulajdonképpen október 10-én 143 túra, kisebb túra keretében, a legrövidebb túra 8 km, a leghosszabb 31, és egy szűrő segítségével választhatnak is a résztvevők, hogy nekik melyik túra nehézség, illetve melyik túra a szimpatikus, és azt a honlapon ki tudják választani, és arra ingyenesen tudnak regisztrálni, jelentkezni. Nagyon fontos, hogy regisztráljanak, mert mindenki, aki teljesíti a túrát, egy emlékoklevelet kap a végén, a túra végeztével egy személyre szóló, névre szóló oklevelet, emléklapot.
Gondolom, hogy nem csak a túra hossza a fontos, hanem a domborzati viszonyok is. Ez is látható a regisztrációnál? Mennyi föl, mennyi le?
Így van, a túrák szűrőjében lehet szűrni távhosszúságra, nehézségre, vagyis hát szint különbségre, illetve vannak még úgynevezett tematikus túrák is, tehát egy-egy túra különböző témával is rendelkezik még, tehát vannak geológusok vezette úgynevezett geotúrák, van családi túránk, van kutyás túra, van olyan túra, amit a MÁV csoport munkatársai vezetnek, az kifejezetten olyan túra, amit közösségi közlekedéssel célszerű és ideális megközelíteni, és akkor együtt tudnak utazni vonattal vagy busszal, és nagyon sok kiegészítő információt adnak még ott a MÁV csoport dolgozói, akik segítenek abban, hogy hogy lehet igazán könnyen és zöld módon túrázni és odautazni.
Vannak népszerűbb túrák a 143-ból, vannak kevésbé kedveltek?
Azt mondhatjuk, hogy most már egyre kedveltebb mind a 143 túra, most már 7. éve szervezi meg a Magyar Természetjáró Szövetség ezt az ünnepet, tulajdonképpen a kéktúrázás ünnepét, és eleinte 2500 körüli résztvevő számunk volt, tavaly pedig már 4200-an regisztráltak a teljes kéktúrára, tehát összesen a 143 szakaszra, de természetesen, hogy az országos kéktúrái, illetve azok a túrák, amik nagyvárosok közelében találhatóak, vagy ismertebb célpontokat közelítenek meg, azok népszerűbbek, ugye 50 fős a vezetett túráknak a maximális létszáma, úgyhogy érdemes sietni a regisztrációval, mert ez az 50 fő gyorsan betelik, és természetesnek maradnak még olyan túrák, ahol marad még október elején is egy pár üres részvételi hely, de azokhoz a túrákhoz általában a közlekedési logisztika nehezebb. Tehát ott marad mindig pár hely. Ebben is segítséget nyújt tulajdonképpen ez a rendezvény, mert minden túrához tartozik egy üzenőfal, ahol a résztvevők össze tudják szervezni magukat akár telekocsis rendszerben, és tudnak egymásnak segíteni a közlekedésben.
Ha regisztrálok és valamelyik csoportnak tagja leszek, akkor utána mi történik? Ott egy túravezető vezet bennünket, vagy térképet kapok a kezembe, vagy hogyan zajlik a dolog?
Minden túrához van szakaszfelelősünk, akik vezeti, egy vagy két fő, akik vezetik a túrákat, illetve idén újdonság, hogy a túrákat önálló, önjáró módon is be lehet járni, tehát nem kötelező a csoporthoz csatlakozni, tehát aki kötetlenül szabadon szeretné bejárni azt a túrát, azt is megteheti, de akkor is érdemes regisztrálnia egyrészt az oklevél miatt, másrészt pedig a Kék Túra mobil applikációt kell letöltenie, és azzal tudja igazolni, hogy ő aznap azt a túrát lejárta. Ez a Kék Túra mobil applikáció, ugye a Magyar Természetjáró Szövetség applikációja, túratervezéshez, túrakövetéshez is ideális, illetve ezen a napon, a Kék Túrázás napján arra is jó, hogy látjuk a csoportokat, illetve az egyes túrázókat egy online térképen, és így pontosan látjuk, hogy merre járnak, és húzzák maguk után a kék csíkot, tehát ott, ahol elhaladtak már, ott megvastagítják a térképen a Kék Túra útvonalát, és ezért nagyon látványos, hogy nap végére kirajzolják tulajdonképpen ezt a 2600 kilométeres kék túrakört a térképen.
Aki nem ezen a napon megy kék túrázni, hanem csak egyszerűen szeretne bizonyos szakaszokat, vagy akár szeretné az egészet bejárni, még a pecsételős rendszer működik, tehát füzet, és akkor különböző helyeken pecsétet találok, vagy a mobil applikáció ezt már kiváltotta?
Mind a kettő párhuzamosan működik, tehát megmaradt még a füzetes, igazoló füzetes bélyegzés, és lehet akár 310 bélyegző helyen pecsételni, ugye annyi van összesen az országos kékkörön, de ugye tavaly óta már a mobil applikációs bélyegzés is működik, tehát lehet, illetve a füzetet, tehát a fizikai füzetet is fel lehet vezetni az új mobil applikációba, tehát akinek van füzete, annak a számát be tudja vinni a mobil applikációba, és akkor párhuzamosan online, illetve papíros módon is bélyegezhet, vagy csak ezentúl most már csak online bélyegezhet. Tehát többféle módon is teljesíthető és igazolható a kék túra.
A beszélgetés elején említettem, hogy évente nagyjából 150 ezer turista fordul meg valahol a kék túrán. Arról látnak-e adatokat, hogy a teljes kék túrát hányan teljesítették, vagy ez a szám emelkedik-e, vagy egyre népszerűbb-e a kör?
Egyre népszerűbb a túrázás is szerencsére, és a kék túrázás is. És igen, több ezeren teljesítették már a teljes kékkört, vannak, akik már többször is, és olyan résztvevője, illetve szakaszfelelőse is lesz a kék túrázás napjának, akik már többször teljesítették a teljes kékkört, és ők egyébként a kék túra ellenőreink, akik a füzeteket is ellenőrzik, a füzetek érvényességét, vagy teljesítettségét, és tehát, hogy sok ezren teljesítik, de hát ez egy hatalmas teljesítés és nagyon nagy kihívás, és szerencsére egyre többen játszanak, szállnak be ebbe a játékba, hogy akkor elindulnak, és vagy 1100 kilométert, vagy a teljes 2600-at, vagy most az Alföldi Kék Túrát, idén 30 éves az Alföldi Kék Túra, úgyhogy egy külön kihívás található pont az applikációban, amit említettünk, aki 30 kilométert teljesít az Alföldi Kék Túrán, vagy akár 30 óra alatt teljesíti ezt a 30 kilométert, ők különböző kitűzőket szerezhetnek meg, és És ez egy újabb kihívás, és az Alföldi Kék Túrának az idei 30 éves jubileumi ünneplése.
Október 10-én tehát Kék Túrázás napja, már lehet regisztrálni, érdemes regisztrálni. Köszönöm szépen, Rigler Szilvia, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvényszervezője volt a vendégünk. A rendezvényen tehát a csoportok mozgását az ingyenes Kék Túra app segítségével valós időben is követhetjük majd, de egyébként az applikációban sok információ megtalálható a Kék Túra nyomvonaláról, látnivalóiról, bélyegző helyeiről, szálláshelyeiről is. Csúcs volt Inotán címmel, az egykori erőműbe szervez holnapra kirándulást a Túra Jó, így most már a Kék Túrától elszakadva. Ezúttal amatőr fotósokat is várnak, és az egyébként elzárt területre most túravezetői engedéllyel bemehetnek az érdeklődők. Megnézhetik belülről a régi szimbolikus hűtőtornyokat is. Részletek a túrajó.hu oldalon található, kettcsináló pedig Felszegi Csabától, aki Rafai Csilla ötletgazdával beszélgetett.
A Kopár-Veszprémi dombokon 1950 őszén megkezdték az Inotai erőmű építését. Most újra meglátogattuk a már teljes kapacitással dolgozó erőművet. A szemet közvetlenül Várpalotáról kapják. Naponta 5000 tonna szén változik át elektromos árammá is. A gépházban 6 gépcsoport az ország áramszükségletének 14%-át termeli.
Az egykori november 7 hőerőmű Inota helyszínét bejárhatjuk helytörténeti, kultúrtörténeti szemmel is, de azt gondolom, hogy fontos szegmenst képviselnek a fotósok, akik valamilyen szinten érdeklődnek a története iránt, de sokkal jobban igénylik azt, hogy fotogén helyszíneket látogassunk, és ott hagyjuk
őket. Ez aztán fotogén, az Inotai erőmű, főleg a hűtőtorony.
Igen, és hagyjuk őket ott kibontakozni, tudjanak jobbnál jobb felvételeket készíteni. Tehát belépünk az erőműbe, és hát ugyanúgy a legfontosabb helyszíneket látogatjuk, csak több időt töltünk ott el, részletgazdag helyeket látogatunk, tehát a kazánház, a turbinacsarnok, a három felfordított pohár, a hűtőtornyok is terítékre kerülnek, most már a vezénylőterembe is be tudunk menni, valamint a békeművelődési ház, amely hemzseg a szociál alkotásoktól ugyanúgy része a fotós túrának.
Ajánlanak is helyszíneket a fotósoknak, tehát fogják a kezüket?
Valamennyire mondhatjuk, hogy igen, hiszen egy kijelölt útvonalon haladhatunk csak. Egy fotóművész a fotós túra vezetőnk, tehát mindenkire oda kell, hogy figyeljen és lássuk egymást természetesen, hiszen azért ez továbbra is egy veszélyes terület, még hogyha nem is egy működő erőmű, de mivel sajnos amilyen állapotokat uralkodnak, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindannyian mindenkire figyeljünk.
5 éves tervünk kiemelkedő alkotása az Inotai erőmű. Messzire hirdeti, hogy a magyar nép a békére készül. A vasbetonszerelők a csoportos munkamódszer bevezetésével teljesítik kongresszusi felajánlásokat. Új munkamódszerükkel a 45 tonnás betonoszlopokat előbb a földön összeállítják, majd hatalmas daruk segítségével emelik a helyükre.
Hát egy művész fotóra egy ilyen típusú szellemváros azért csodálatos helyszín.
Bizony, hát szellemvárosok lehetnek egykori már használaton kívüli katonai vagy ipari létesítmények, úgyhogy fotós túrával találkozhatunk, vagy fotós túrán csatlakozhatunk Inotán, Szentkirályszabadján, most már Almásfüzítőn is van programunk, és még hadd említsem meg István telket, az egykori gőzös műhelyt.
Ott például mi az, ami egy fotós érdekelheti?
Érdekes, látványos helyszín, ez a javító műhely, amely még amúgy működik. A fények és az árnyékok játéka talán István telken, ami a legérdekesebb. Vagy az, hogy találkozhatunk 424-es, 204-es mozdonnyal, amelyek tényleg legendáknak számítanak. Ezek a járművek egy része már, sajnos el kell mondanom, hogy már csak donor lesz, ami azt jelenti, hogy már nem valószínű, hogy saját kerekén kigurul a műhelyből, de némelyik még csodákra is képes.
Azért, ha választhatnék, ha fotoművész lennék, az Inotai erőműnek a hűtőtornya, gondolom, hogy ez egy ilyen top téma.
Igen, igen, sokan úgy jönnek, hogy a hűtőtoronyban mindenképpen szeretnének belső, külső fotókat is készíteni, de szerencsére, aki eljön egyik fotós túránkra, kíváncsivá válik, és a többi helyszínt is szeretné felkeresni.
Fotóművészek, amatőr fotósok, turisták, kik jönnek ezekre a túrákra?
Jó gondolat, akár egy szállt telefonnal is érkezhetünk a programra, tehát az nem akadály, hogy valaki nem rendelkezik elképesztő, komoly, értékes fotós felszerelés. keresel. Tény, hogy aki valóban ebbe utazik, és szakmája ez, vagy hobbija ez, az képes egy elég komoly arzenált felépíteni. Tehát állványt azért érdemes hozni, de hogyha véletlenül nem rendelkezünk ezzel, vagy nem hoztuk, az sem lehet probléma, hiszen a fotós túravezető is készségesen segít és kölcsön adja ezeket a felszereléseket. Sőt, a Fotó Plusszal van egy komoly kapcsolatunk, és tőlük kedvezményesen bérelhetnek a fotós túra résztvevőink felszerelést.
Az egészségünk befolyásolja a munkánkat, hanem a munkánk is befolyásolhatja az egészségünket. Ezzel a témával folytatjuk a Napközben műsorát. Az egyik legnagyobb német autógyár azért is preferálja a magyarországi kitelepülést, mert nálunk fele annyi a dolgozók betegállományban töltött napjainak a száma, mint Németországban. Bizonyára nem azért, mert mi ennyivel egészségesebbek lennénk. Vajon mennyire fontos szempont az egészségmegőrzés a munkahely választásánál? Hogyan őrizhetjük meg az egyensúlyt a munka és a saját jóllétünk között? Érdemes a betegen is dolgoznunk, vagy betegre dolgozni magunkat? Kobolák Attila kérdezett.
Én egy angol pubban dolgozom, ez egy ilyen családi vállalkozás, jelenleg pultosként tevékenykedem.
Az éjszakai élet nem kimerítő? Mennyire érzi ezt egészségesnek?
De kimerítő tud lenni, hiába vagyok fiatal. Hosszú távon nem tartom egészségesnek, illetve fontos a balansz, hogy én nem szeretek átesni a holtponton és teljesen éjszakai életet élni. Én mindig igyekszem arra, ha későig is dolgozom, azért emberi időben induljon el a napom.
Volt valamilyen testi vagy mentális problémája abból adódóan, hogy sok időt tölt az éjszakában? Beteg is szokott dolgozni?
Igen, kisebb megfázásokkal muszáj vagyok. Ilyenkor fájdalomcsillapító a legjobb barátom. Olyan problémák miatt estem ki, mikor csuklommal volt valami, és egyszerűen nem bírtam emelni, nem bírtam fogni. Jártam már úgy, hogy nagyon pörgött az agyam, és emiatt órákig nem tudtam még aludni, miután hazaértem. Az elején, amikor elkezdtem dolgozni, akkor a nagyon sok állástól sokszor volt olyan, hogy hazaértem, már az ágyamba feküdtem, de nem bírtam aludni, mert egyszerűen sajogtak a lábaim. Most már beállt szervezetem arra, hogy akár 4 napot is tudok éjszakázni egy húzamba.
De ezt hosszú távon nem tervezi folytatni, nem tartja egészségesnek.
Semmiféleképpen nem, így a 20-as éveim elején ezt opciónak tartom, aztán utána szeretnék a vállalkozásba úgymond magasabb szintre lépni.
Diák szövetkezetnél dolgozom front office pozícióban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy recepciós pozíció. Tehát fogadom a diákokat, illetve a bejelentéseket csinálom.
Mióta dolgozik ott, mit lát, hogyan kezeli a munkáltató, amikor beteg. Elengedik, hazaengedik?
Én nem dolgozom ott olyan régóta, majdnem 1/2 éve, viszont nálunk, hál' Istennek, ez nagyon igazságosan van kezelve. Ha esetleg most reggel mondanám, hogy rosszul vagyok, akkor is inkább mondanák, hogy maradjak otthon, illetve ugye nálunk home office lehetőség is van, úgyhogy könnyen kiküszöbölhető ez a probléma.
Ezt mennyire értékeli, hogy ilyen lazán kezelik az ilyen típusú ügyeket?
Én nagyon értékelem, főleg úgy, hogy elég kemény vendéglátásból váltottam erre a munkahelyre.
Ezért is váltott a vendéglátós munkahelyéről? Ott nem kezelték ilyen jól azt, ha például lázas volt, és nem tudod bemenni?
Igen, többször volt olyan, hogy betegen mentem dolgozni, illetve olyan helyzetek, amiben úgymond lelkileg kikényszerítették azt, hogy dolgozzak, így is, úgy, hogy fizikailag nem voltam jól.
Az egy modern munkahely jellemzője, hogy a mentális rosszullétet is ugyanolyan komolyan veszik, mint úgymond a fizikális rosszullétet?
Igen, előre még nem foglalkoznak eléggé munkahelyeken. Ezzel tényleg egy kifejezett tragédiának kell történnie, hogy valaki mondjuk ne dolgozzon, vagy szabadságot vehessen ki ilyenokból.
Kobolák Attila interjúját hallották, a vonalban pedig itt van velünk Cseri és Kopándi Ildikó, a PwC senior menedzsere. Kezécsokorom, jó napot kívánok!
Üdvözlök mindenkit!
Nemrég végeztek egy kutatást, és ennek az egyik megállapítása az volt, hogy a pénzügyi helyzettel kapcsolatos aggodalmak a mindennapi élet számos területére hatással vannak. Miért aggódunk a pénzügyi helyzetünk miatt? Illetve milyen mértékben aggódunk?
Egy kicsit messzebb öngítanék így hallgatva a bejátszást, ugye itt többször előkerült, hogy a life-work balance fontossága, vagy a work-life balance, hogy akkor ez pontosan hogyan áll. De ugye amellett, hogy próbálunk a mentális egészségünkre is figyelni, és az életünk más területén is megfelelni, nagyon fontos, hogy az anyagi lehetőségeink milyenek, és ugye nem mindegy, hogy milyen fizetést kapunk a munkáltatónktól. És hát ugye azt látjuk, hogy nagyon sokan élnek most Magyarországon úgy, hogy gyakorlatilag azt érzik, hogy nem megfelelő a fizetés. Tehát például a válaszolóink 54,8%-a mondta, hogy a fizetésük az inkább nem tart lépést a megélhetési költségekkel, és ez egy nagyon nagy szám ahhoz képest, hogy ők úgy érzik, hogy gyakorlatilag lemaradnak, és ez nagyon komoly stresszforrás számukra, és ez a pénzügyi stressz, ez túlmutat azon, hogy a munkánk miatt aggódunk. A megélhetési költségek emelkedésén aggódnak leginkább 40%, a csökkenő jövedelem vagy elmaradó béremelés miatt, vagy a munkahely elvesztésétől, adósságtörlesztésétől növekvő költségét. És ugye itt is visszautalnék az előzőre, hogy nem véletlenül mennek be betegen dolgozni, hiszen a pénzügyi stresszben azt érzik, hogy nincsenek tartalékaik, és azért muszáj dolgozni, muszáj teljesíteni, és akkor is fel kell venni a munkát, félve a munka elvesztésétől, hogyha egyébként úgy gondolnák, hogy jobb lenne mondjuk otthon maradni.
Tehát ez azt jelenti, hogy a munkavállalóknak több mint a fele úgy érzi, hogy igazából nem tud kijönni a fizetéséből. A kérdésem az, hogy vajon arra kiterjedt...
Nem tart lépést a megélhetési költséggel, inkább így fogalmazni.
Ezeknek az embereknek hány százaléka az, amelyiknek van lehetősége egyáltalán váltani, vagy felmerül a váltás lehetősége, vagy pedig azt mondják, hogy ez van, és nincs más, és örülök, hogy legalább ez van.
Ez nagyon-nagyon változó, ezt így most ebben a kutatásban nem vizsgáltuk, de nagyon sok kutatásunk van erre vonatkozóan. Itt van a munkaerőpiaci helyzetben egy nagyon éles váltás így az elmúlt években, és egy munkatúlkínálatból megyünk át abba a helyzetbe, hogy most jelen pillanatban sokkal nehezebb váltani, különösen olyan pozíciókban sokkal nehezebb váltani, ahol nincsen speciális képesítés, vagy mondjuk még nincs meg megfelelő munkatapasztalat. Tehát a képzetlen fehér galléros munkavállalóknak most nagyon-nagyon nehéz váltani, mert rengeteg munkahely szűnt meg, nagyon sok cég befagyasztotta például a bővítéseket, nem indultak el így az elmúlt 2-3 évben, és még korábban nagyon könnyű volt váltani, bármilyen tapasztalattal rendelkezett, akár fehér galérosként, akár kék galérosként, ugye a fizikai és a szellemi munkavállaló. Ez mostanában van éppen megfordulóban, és most már sokkal nehezebb váltani, tehát sokkal jobban meg kell gondolnunk azt, hogyha nincs meg a tartalékunk, mert pedig azt látjuk, hogy nagyon sokaknak nincs meg a tartaléka, hogy egyáltalán merünk-e váltani, akarunk-e váltani.
A pénzügyi stressz, ahogy ön is fogalmazott, tehát ez a bizonytalanság, vagy ez a nem tart lépést a fizetésem a megélhetési költségekkel, kimutatható-e, hogy ez okoz egészségügyi problémákat?
Igen, és ez egy nagyon nagy részét okozza. A válaszadónk 45%-a már legalább közepesen stressznek érzi a pénzügyi helyzetét, és ez már nem csak a háztartásokra van hatással, hanem ők azt mondják, hogy a mentális egészségükre közel 80%, az önbecsülésükre, az alvás minőségükre, az otthoni kapcsolatukra, a fizikai egészségükre, és hát bizony kihat a munkahelyi teljesítményükre is. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett probléma, ez az állandó stressz, amiben a megélhetési költségek, amiben élnek, ezek mindenre kihatnak. És hát nem véletlenül van az, hogy jelenleg a fizetés a legnagyobb vonzerő egy pozíció betöltésében, és ez nagyon-nagyon felértékelődött az utóbbi években, hogy a legfontosabb az, hogy a lehető legtöbbet keressünk, és minden más háttérbe sorolódott ehhez képest.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Cseri és Kopándi Ildikó, a PwC senior menedzsere volt a vendégünk telefonon. A stúdióban pedig itt van velünk Varjuné Horváth Tíme, a HR szakértő, a Menton Jobs cégvezetője. Kezécsokorom, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, és a hallgatókat is üdvözlöm.
Ugye az előbb az hangzott el, hogy alapvetően a fizetés nagysága az, ami befolyásol akkor, amikor döntök egy munkahely mellett, vagy beadom a pályázatomat, a jelentkezésemet. Van más szempont, vagy igazából a fizetés mindent visz?
Szerintem túl egyszerű lenne azt mondani, hogy a fizetés mindent visz. Nyilván ez egy egyéni történet is, hogy kinek milyen az anyagi körülménye és helyzete. Én itt mindig ketté szoktam bontani ezt a gondolatsort arra, hogy vannak a fizikai munkavállalók, és vannak a szellemi munkavállalók, és azért jellemzően a fizikai munkakörben dolgozók azok, akik biztosan a mai napon is a bér, a túlóra lehetőség és a műszakbeosztás szerint választanak munkahelyet elsősorban. Tehát inkább a szellemi munkaerő az, ahol már a béren túl bejöhetnek olyan egyéb szempontok, hogy ő neki az adott cég milyen egyéb támogatást nyújt.
Milyen egyéb támogatásokról lehet szó? Mi az, ami már számít? Talán azon már túl vagyunk, hogy a tárgyalóban van babzsák.
Igen.
Mi kell?
Itt arra gondolok, hogy már azon is túl vagyunk, ugye, hogy az egészségmegőrzésben mondjuk elegendő az, hogy van az adott cégnél üzemorvos, és itt jön be az, amit az előttem szóló is kifejtett, hogy a szellemi mentális egészség, és ez meg inkább amúgy a szellemi munkakörökre jellemző dolog, hogy ott már előtérbe kerül az, hogy például az adott cég tud-e biztosítani az egészséghez olyan sportolási lehetőséget, annak az anyagi támogatását, van-e például az adott cégnél pszichológus segítség, hogyha olyan élethelyzet van, akkor ő tudja ezt a pszichés terhelését, nyomását csökkenteni. Nagyon sok cég coach kollégát alkalmaz erre. Tehát ez mind-mind olyan juttatás, én azt gondolom, ami egy cégnek adott pillanatban lehet, hogy egy nagyobb költség, de hosszú távon mindenképpen megtérül, hiszen azt a pénzt, ha ők nem erre költik, akkor később majd a fluktuációra, a teljesítménybeli csökkenésre, a termelés kiesésre fogja majd elkölteni.
Nyilván megtartani egy munkaerőt olcsóbb, mint újat betanítani.
Így van.
Családbarátság mennyire szempont a munkavállalók esetében, tehát akár a rugalmas munkaidő, akár az otthonról végezhető munka, akár az, hogy egy délelőtre bevihetem a gyerekemet, vagy betelefonálhatok reggel, hogy bocs, beteg, ma délután dolgozom.
Igen, ezek nagyon sokat fejlődtünk, én azt gondolom Magyarországon ebben, azért a multi vállalatok ezt a fajta kultúrát hozták magukkal, tehát én azt gondolom, hogy már egyre több nagy vállalat áll be abba a sorba, hogy igenis próbál rugalmasítani a rendszerén, viszont itt is kiemelendő, hogy itt is főleg a szellemi munkaerőben van erre lehetősége. Ugyanis gondoljunk csak egy home office-ra. Aki szellemi munkakörben dolgozik, ott van laptopja, fogja, hazaviszi, és ugyanazt a munkát el tudja látni. Még hogyha enyhe betegsége is van, azt mondja, hogy otthon marad, mert egyébként a nagy részét a munkájának távolról is megoldja. Viszont fizikai munkakörben azért ez elég korlátos. Tehát ott van az üzem, ott a gyártósor, oda be kell menni.
Itt ott a mikrofon, ebbe kell belebeszélni.
Így van, tehát hogy ott adottak a feltételek, és azt nagyon nehéz rugalmasítani. És ugye a vállalatok miből élnek? Alapvetően abból, hogy mit termelnek. Úgyhogy részben megoldás az, hogy nyitott a vállalata az ilyen jellegű támogatásokra. Hölgyek esetében, tehát ahol sok hölgy dolgozik, ott igen egy tök jó választás a véleményem szerint az, hogy a gyermekeknek a megoldása, abban rugalmasítani 4-6 órás részmunkaidővel, de hogy nyilván ott ez megvalósítható.
Miért töltünk mi kevesebb időt betegállományban, mint mondjuk Németországban?
Ha pusztán a számokat nézem, akkor ez az állítás igaz. Tehát több kutatás bizonyítja, hogy a magyarországi átlag betegségráta az körülbelül a harmada vagy negyede a németországi vagy külföldi átlagoknak. Én azt gondolom, hogy ezt helytelen csak a számok tükrében vizsgálni. Itt két szempontot hoznék be. Az egyik maga az adott országnak a kulturális háttere, hogy milyen hozzáállása van a betegség és az egészség témaköréhez. A másik pedig az, hogy milyenek a szociális ellátórendszerek. Tehát, hogy mennyire fogja anyagilag megterhelni az adott családot, hogyha kiesik a munkából a munkavállaló. És szintén munkavállalói oldalról fontos, hogy mennyire érzi veszélyben magát akkor, hogyha ő felvállalja, hogy beteg és nem megy be dolgozni. A szociális ellátórendszer oldaláról pedig például, ha veszünk egy magyar betegség vagy hiányzási történetet, akkor Jelenleg ma Magyarországon 15 nap betegszabadság jár, ellenben nem a teljes fizetést kapja a munkavállaló, tehát ott már van egy döntési pont, hogy én most akarok-e kevesebbet keresni, vagy megtehetem-e, hogy kevesebbet keresek
vagy
az adott hónapban.
Vagy feláldozok néhány szabadságnapot, hát ha az alatt meggyógyulod, de hát akkor meg a szabadságon fogy.
Igen, és például Európában az egyes országok szociális ellátórendszere ennél sokkal előzékenyebb, és sok helyen akár 50-60 napot is otthon lehet lenni, ugyanúgy 100%-os fizetésért, tehát ott nincs neki kockázat benne. És itt bejött az előző beszélgetésből egy olyan szempont is, hogy az adott vállalatnak mi a hozzáállása a betegség kezeléséhez. Tehát ahol a munkavállalót rákényszerítik, és ez általában egy pszichés nyomás, hogy nem mehet el szabadságra, vagy a betegségre, bocsánat, akkor a munkavállaló nem meri megtenni.
És hát persze ez a céges helyzet, de nyilván aki önfoglalkoztató vagy vállalkozó, az meg megint csak egészen más helyzetben van. Például egy hallgatónk azt írja SMS-ben, 0630 9666 az SMS számunk, hogy tavaly fél évig kaptam kemoterápiát 3 hetente, fodrászként dolgoztam végig, nem mentem táppénzre. Volt, hogy fáradt voltam, fájt itt-ott, de mégis mentem dolgozni, mert a vendégek kedvessége, az emberi közelség jobbat tett nekem, mintha otthon feküdtem volna egyedül. Én ezt egy lelki terápiának is felfogtam. Egyébként már jól vagyok, és hát jó egészséget kívánunk, és reméljük, hogy teljes lesz a gyógyulás. Szóval értem én, hogy a pénz is számít, meg hogy egy cégnél ez másképpen van, de egy fodrász, aki valószínűleg mondjuk egyéni vállalkozó, vagy valamilyen vállalkozó, az megint csak más szempontokat fog mérlegelni. És hát tényleg, hogyha ez egy lelki terápia, akkor ez is érthető.
Hogyne, tehát aki önellátó, önfoglalkoztató, ott a betegség, illetve a szabadság, ez a kettő olyan témakör van, ami teljesen különbözik egy hagyományos munkaviszonytól.
Igen, a kérdés talán itt inkább az, vagy ott merül fel ez a probléma, amikor kizsigerelem magam. Tehát akkor is elmegyek betegen dolgozni, amikor valójában ezzel senkinek nem teszek jót.
Igen, erre meg azt mondom, hogy ez egy ilyen korosztályos betegség. No. Tehát én erre úgy tekintek, hogy jellemzően ez a erősebb középkorosztálytól felfelé, tehát az idősebb generációban benne van az, hogy teljesíteni, minél többet tenni, mert akkor én nem leszek elég, mert nem fognak értékelni, és ez a fajta értékítélet magunkról azért el tud vinni könnyen abba az irányba, hogy én beteg sem lehetek.
A fiatalabbak már ezt másképpen élik, meg másképp gondolják?
Igen, a fiatalok másképp élik meg, én úgy szoktam mondani, hogy ők sokkal hamarabb húznak határt. Tehát talán reálisabbak is az ő nézeteik, hogy oké, van nekem egy 8 órás munkám, de köszi, én nem akarok délután, este, hétvégén dolgozni.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban, Varjúné Horváth Tíme a HR szakértővel. Itt van a vonalban Széchenyi Nagy Balázs, egy üzemorvosi cég vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mi a tapasztalatuk? Megyünk-e betegen is dolgozni azért, mert féljük az állásunkat?
Szerintem egyébként igen. Ez a mi tapasztalataink szerint, ami természetesen nem reprezentatív, sokkal inkább jellemző ez gyárakban, olyan üzemegységekben, ahol az emberek a mindennapi megélhetésükért dolgoznak, és egy kicsit kevésbé a más jellegű munkáknál. Talán annyi tudnék mondani, ami nagyon pontos adat erre, hogy míg Magyarországon átlagosan az emberek 6,5 napot töltenek táppénzben, addig ez Németországban 14,6 nap. Úgy érzem, mennyivel nem vagyunk egészségesebbek.
Ha nem, mi a helyzet, mi van mögötte? Ugye itt már boncolgattuk egy picit a mentális, meg a szociális ellátórendszernek a hátterét. Önök mit látnak a háttérben?
Egyrészt mi azt látjuk, hogy munkavállalók szeretnének olyan napotban is elmenni dolgozni, egyszerűen azért, mert a mindennapi megélhetéshez szükségük van, hogy a fizetésükre, amely nem feltétlenül egészséges és nem feltétlenül jó. És én érzem, hogy ez Magyarországon figyelemmel arra is, hogy itt a munkáltatói jogok azok mások, mint Németországban, tehát a munkavállalónak talán egy picit hátrányosabb helyzete van, így a kényszerhelyzet miatt úgy gondolom, hogy a munkavállalók bevállalják azt is, hogy olykor nem egészségesen dolgoznak.
Férfinő különbség van ebben? Önök látnak-e férfinő különbséget? Tehát ugye mi férfiak hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ugyan már szúnyogcsípés, vagy éppen belehalunk a szúnyogcsípésbe. Ilyen szempontból, hogy persze megy ez nekem betegen is, van-e különbség?
Mi látunk különbséget, ezt nem feltétlenül tudom reprezentatívnak mondani, mert nyilván ez csak a saját cégünk hatókörére igaz. Én úgy érzem, hogy a férfiak esetében ez jellemzőbb. Hozzá kell tenni, hogy azok a cégek, ahol dolgozunk, már üzemek, ott azért a férfiak nagyobb arányban dolgoznak és fizikai munkát végeznek inkább. A hölgyek nagyobb részben irodai munkát, de a mi tapasztalataink szerint ez a férfiakra jobban jellemző.
És korosztályos különbséget látnak-e, tehát X generáció, Z generáció másképpen áll le hozzá?
Ez már sokkal nehezebb kérdés. Azt látjuk, hogy az idősebbek azok sokkal inkább szeretnének úgymond mindenképpen megjelenni a munkahelyükön. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyobb baj esetén mennek inkább táppénzre az idősebbek, a fiatalabbak azért ebben már érzékenyebbek.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Széchenyi Nagy Balázs, üzemorvosi cég vezetője volt telefonon a vendégünk, a stúdióban pedig folytatjuk a beszélgetést Varjuné Horváth Tíme, a HR szakértővel, a Menton Jobs cégvezetőjével. Fizikai tünetekről beszéltünk, és nátháról, influenzáról, egyéb betegségekről. Mi a helyzet a pszichés helyzettel? Ami nem feltétlenül betegség, csak lehet egy éppen aktuális állapot. Tehát a pszichés tüneteket, a kiégést, a stressz okozta mentális problémákat komolyan vesszük-e? Emiatt hajlandóak vagyunk-e otthon maradni, vagy pedig húzzuk az igát továbbra is?
Húzzuk az igát továbbra is, és akkor foglalkozunk ezzel, amikor már olyan tünetek vagy tünetegyüttesek jelennek meg, ami már lehet, hogy a munkavégzésben is akadályozza azt a munkavállalót. Jellemzően én egyébként azt gondolom, hogy ez inkább a szellemi munkakörökben jellemző, és az a fajta teher és nyomás, ami sokszor a vállalatok részéről elvárás, azt akár tömbösítve is nehezen fogadja már az emberi elme, és persze tűröm, csinálom, alázattal, ahogy az előbb mondtam, és egyszer csak eljön az a pont, amikor kezdi észrevenni, hogy valami megváltozik. És itt lesz fontos szerepe annak, hogy egyébként az adott vállalatnál van erre támogatás, segítség, az egy sokkal könnyebb út a gyógyuláshoz. Amikor még ez sincs, akkor nyilván szintén ki kell nyitni a pénztárcát, hogy valaki segítséget kérjen. Kellemetlennek éli meg sok esetben, úgyhogy az már egy nehezebb történet.
Hallgatunk azt írja, 55 évesen eljutottam oda, hogy ha beteg vagyok, akkor táppénz. Az egészségem mindennél fontosabb. Nem baj, hogyha ez a felismerés korábban megérkezik.
Nem. Egyáltalán nem.
Itt a mentális ügyekkel kapcsolatban megint csak azt kérdezném, hogy itt látnak-e különbséget generációk között? Vagy hát, a mentális ügyeket húzza mindenki, ameddig csak bírja, akár hát fiatal, akár idős.
Hát igen, de a fiatalok, ahogy mondtam, azért ők sokkal előbb mondanak nemet. Ezáltal nehezebben kerülnek bele egy ilyen ókuskerékbe, ha fogalmazhatok így. A középkorosztály idősebb generáció, akiben tényleg benne van ez a mérhetetlen teljesítmény vágy, meg bizonyítási vágy, ott ez is el tudnak menni a falig az emberek. Szerintem.
Hallgatunk, talán a beszélgetésünknek a lényegét foglalta össze, furcsák az emberek, azért, hogy sok pénzük legyen, betegre dolgozzák magukat, aztán ha betegek lesznek, a pénzüket arra költik, hogy egészségesek legyenek.
És milyen igaza van?
És lehet, hogy ezt érdemes nem 50-60 éves korban, hanem 20 éves korban felismerni.
Így van. A határainkat én azt gondolom, hogy úgy kell megtartani, hogy ismerni kell magunkat. Tehát nem elég az, hogy nekünk ajánlanak egy munkakört, egy pozíciót, hanem tudni kell, hogy mi abban hosszú távon is tudunk együttműködni. Tehát ha valahol azt mondják, hogy folyamatosan túlóra várható, és én tudom azt a határt, hogy én ebbe el fogok fáradni, és nem fog menni, akkor nem biztos, hogy el kell azt a munkát vállalni.
Bármennyi legyen is a fizetés.
Így van.
Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Varjuné Horváth Tíme, a HR szakértő, a Menton Jobs cégvezetője volt a vendégünk. Munkánkról és egészségünkről beszélgettünk.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.
napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Egészen 11 óra 30 percig ez a napközben, Süveges Gergő vagyok. Káromkodás, tegeződés, hangos telefonálás, idősekkel szembeni tiszteletlenség. Mit illik, mit nem illik, egyáltalán van-e még értelme feltenni ezeket a kérdéseket? Mikor kezdjük illemtudó viselkedésre nevelni a gyerekünket, és pótolható-e később mindaz, ami a gyerekkorunkból kimaradt? Önök mit tapasztalnak, és rászólnak-e másokra? 0630 9666 az SMS számunk, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió név alatt. A szerkesztő Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt. Várjuk Önöket a hírek után is.
Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 5 halálos áldozata van a svájci busz tragédiának. Már több mint 40 ember gyanúsítanak az óbudai korrupciós ügyben, és az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45-en utaztak. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban halad és útszűkületen kellett áthajtani. A busszal a korlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról. Köztük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Posvai Gábor közösségi oldalán azt írta, szeptember 11-e a terror napjaként vonult be a köztudatba, az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Már 47 ember gyanúsítanak az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Jelenleg 7 vannak letartóztatásban, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az elmúlt 2 napban a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel 13 helyszínen, köztük egy ügyvédi irodában házkutatásokat tartott, továbbá 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu azt írta, hogy közöttük van Veres Tibor, a Vallis csoport alapító elnöke is, akit vesztegetés miatt idéztek be, és szabadlábon védekezhet. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett, a nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrizi a privát, online közösségi csoportokat, melyekben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten. A szerelvények csak az Örs vezértere és a Szabadság telep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Az időjárásról: országszerte felhős, esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval melegebb is lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, délben krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Műsorajánló.
Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben, napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Káromkodás, tegeződés, nem köszönés, hangos telefonálás, idősekkel szembeni tiszteletlenség. Sokak szerint kiveszőben az illemtudó viselkedés. Vajon pótolható-e mindaz, amit nem hoztunk magunkkal otthonról? A közelgő illetlenség világnapja is az alapvető illemszabályok hiányára hívja fel a figyelmet. Füredi Zsolt a hallgatói véleményeket gyűjtötte csokorba.
Mikor káromkodott utoljára?
Ma.
Komoly dolgokon?
Csak lényegtelen dolgokon. Egyszerűen csak már beépült a napi beszédbe.
Sose érezte azt önmagával szemben, vagy akár a másikkal szemben, hogy ciki?
Nem, mert mindig olyan helyen engedtem meg, ahol ez elfogadott volt, vagy belefért.
És ez elfogadott?
A helyzet az, hogy igen. Ezeket hozzuk. Valószínűleg én is tovább fogom adni, de majd törekszem rá, hogy ne.
És jól esik káromkodni?
Nem, csak a feszültség levezetés egy formája.
Más módszerre kéne levezetni?
Én még nem próbáltam 10-ig számolni.
Valaha leszokhat a csúnya beszédről?
Hát egy lakatlan sziget. Valószínűleg.
Beszélgettek mellettem fiatalok, az egyiknek felszóltam, hogy figyelj, mondom, egy batneket kihagytál.
És elszégyelte magát legalább?
Hát, ahogy is jót röhögtek rajta.
Öltözködés, a trágárbeszéd, a rágózás, mobilozás, tegeződés, lögdösődés, tisztelet a kivételnek, egyre inkább kultúrálatlanok és illetlenek vagyunk?
Hát igen, már mindent lehet. Visszaút én nem hiszem, hogy van.
El kell fogadni, hogy ilyen lett a világ?
És ha nem fogadjuk el, akkor mi van? Szankcionálni nem lehet. Öltözködésben is 20 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy ízléstelen, arra ma azt mondjuk, hogy trendy. Ez van.
Ugye én tömegközlekedek, rettenetesen irritáló, amikor gyerekek is, de felnőttek is üvöltve telefonálnak, vagy trágár módon ordítva kommunikálnak egymással, és oda mentem a gépkocsi vezetőhöz, és mondtam, hogy miért nem utasítja rendre, én nem tehetem meg, mert én egy utas vagyok, és azt mondta nekem, hogy mert a személyiségi jogok miatt ezt nem teheti meg. Mondtam, hogy kérem, hát személyiségi jog erre nem vonatkozik, itt van egy közrend, amit az utasoknak be kell tartani, és ha már személyiségi jogokról beszélünk, hol vagyok én, miért kell nekem ezt eltűrni? Erre megvonta a vállát, és marad minden a régiben.
Akkor kiszóljon, kineveljen.
A szülő feladata, ezt hiába szajkózzuk, ez egyre kevésbé talán nyitott fülekre.
Azt írta nekünk, hogy rászólni valakire, azt a mocskolódást senkinek nem kívánom.
Nem lehet azt elviselni, ami szó áradatot, amit kap az ember. Szólongattam, és azért kaptam a felmosást, és azért döntöttem el, hogy én inkább becsukom a fülemet. És eredménye nincs. Tehát azok az emberek, akikre már rá kell szólni, az végeredményben alapból olyan, vagy olyanná vált. Tehát ha volna egy kis önkritikája, akkor nem viselkedne úgy az illető, hogy rá kelljen szólni.
Azt írta egy kedves hallgatónk, hogy a gyerek nem születik tahónak, otthonról hozza a mintát.
Ma nagy rész nem téma ez a családokban.
De azért jó, hogy mi erről beszélünk?
Hát igen, csak alapból nincs értelme. Ez olyan tudja, mint a szemetelés. Mióta beszélünk róla? Változott valami?
14-15 éves gyerekek kapásból leitegezik a 70 éves nagymamát, és nem kérem ki magamnak, mert nem az én gyerekem.
Egyik hallgatónk azt írta, hogy a nyugdíjasok örökös nyuggerezése nagyon bántó.
Hát igen, ugye miért mondod Cyrano is, hogy magamat kigunyolom, ha kell, de hogy más tegye, azt nem tűröm.
Azt írta nekünk, hiába szorult belém jó modor, ha az idős hölgy követelőzik, meglök, kigáncsol a banyatankjával, igen, de bocsánatot nem képes mondani, az ne követeljen jó modort. Sokszor a sokat szídott káromkodó fiatalok mondanak azért egy elnézést.
Régen az idős tudta, hogy neki példát kell mutasson, hogy neki hogy kell viselkedjen ahhoz, hogy a másik őt tisztelje.
Mutassanak az idősebbek is jó példát a fiataloknak, igen, akkor várhatjuk tőlük is?
Persze, mert én ütvefúróval is öthetem be, meg légkolapáccsal a gyerek fejébe, hogy kell viselkedjen. De ha az időstől, mástól nem ezt látja az utcán, akkor az tök fölösleges munka volt.
Úgy tűnik, hogy mindenkinek változnia kellene.
Főleg az, akinek a példát kell mutatnia.
Azt írta, hogy sajnos az óvónénik, a tanárok sem követelik meg a gyerektől a magázódást és az udvariassági szabályokat, de a szülők is tegezik a pedagógusokat.
Én egy nyugdíjas pedagógus vagyok, és hogyha nem követeljük meg a tiszteletet, illetve nem mutattunk jó példát, akkor ne várjunk semmit.
És mit tapasztal még? Mi az, ami bosszantja?
Bemegyek egy üzletbe, és akkor azt mondja, hogy hello. Hát nekem nem mondja egy taknyos, hogy hello. Férfiak kimennek a nők előtt. A fiatal emberek gátlástalanul végig ülik a tömegközlekedésen a helyet, de nem adják át. Tehát udvariatlanság a közlekedésben, a telefonálásban ugyanúgy. Olyan prostós az egész, olyan neveletlen.
Fogadjuk el, hogy ilyen lett a világ, vagy tehetünk ellene valamit?
Nem, tehetünk. Azaz jó példát mutatni, rászólni az illetőre. Lehet, hogy durván visszautasít, de akkor is ragaszkodnunk kell hozzá. Tehát nem kell elfogadni. Van értékrend, és azt szerint kell élni.
Füredi Zsolt összeállítását hallották, a stúdióban pedig vendégünk Lovász Erika, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja, akinek most köszönni fogok. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok.
Jó napot. Hello. Üdv. Szép napot. Melyik eset jól és melyik kevésbé?
Először is jó napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak. A kezi csókolom is a jó napot kívánok, az esett a legkevésbé, mert hogy ugye mi nem ismerjük egymást, tehát ez a hivatalos köszönési
forma. Tehát, hogy ez volt a legjobb.
Igen, azt gondolom, hogy igen, de természetesen a további köszönési formákból is tudnék válogatni, ami megfelelne. Egy egészen más kapcsolatunk lenne, családi vagy munkahelyi kapcsolat, akkor ennél kötetlenebb köszönés, vagy közvetlenebb köszönési formák is beleférnek.
Természetesen eszembe nem jutna tegezni csak úgy magamtól első körben, de mi lehet közvetlenebb köszönési forma, ami a tiszteletet is megadja, de hát azért mégiscsak a közelséget jobban kifejezi.
Akár munkahelyi viszonyok között, hogyha a hivatalos protokoll részét nézzük, akár lehet a tegezést úgy kifejezni tisztelettel, hogy szervusz igazgatóasszony, hogyha esetleg a munkahelyen meg van engedve, vagy fel van ajánlva ez a tegezés, amit ugye eleve a nő ajánl föl a férfi részére, illetve magasabb rangú, az alacsonyabb rangú részére.
Még akkor is, hogyha az alacsonyabb rangú idősebb nála.
Igen, a hivatali keretek között, de természetesen a magánszférában ez fordítva működik. Ugye a kor, a nem és a rang határozza meg az emberek közötti rangsorolást és viszonyokat, így a tegezés és a magázás formáját is. Attól függően, hogy ezt hivatali közegben használjuk, vagy pedig a magánszférában. Ennek a sorrendje, fontossági sorrendje, alkalmazási sorrendje ettől függően változik.
Így van ez ma is, vagy így volt 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt? Változnak-e a trendek, változnak-e a, nem tudom, változik-e az érzékenységünk?
Változnak a trendek, ez egyértelmű, már csak hogyha onnan nézzük, hogy a környezeti hatások, amik alakítják a viselkedésünket, a környezeti hatások is egészen mások, mint akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Ugye elsősorban az interneten érkező impulzusokra gondolnék, a rengeteg rövidítés, azok a szimbólumok, amik körülvesznek bennünket, akár a kommunikációban, hogyha itt ezekre az emojikra gondolunk, hogy tulajdonképpen már nem is használunk karaktereket és szavakat, hanem különböző szimbólumokkal fejezzük ki magunkat. Ez mindenképpen felgyorsult a világ, mindenki siet, mindenki stresszes, ezért ugye az önuralom, a türelmetlenség, az önuralmi hiánya, a türelmetlenség azért szerintem áthatja a mai átlagos viselkedés kultúrát.
A nyelvi képzettség mennyire számít ebben? Sok helyről hallom, hogy hát a gyerekek nem biztos, hogy megtanulnak magázódni otthon, vagy tetszikezni. Tehát marad a tegezés, hiszen az angol jön be, angolba ugye, hát mi úgy gondoljuk, hogy mindenki tegez, mindenki tudjuk, hogy ez nem így van, de hát mégiscsak az internetes nyelvben azért a tegeződés az teljesen bevett szokás.
Igen, ezt én is érzékelem, mi is érzékeljük így a szakmában. Először is a nyelvi képességek és készségek, ugye itt az olvasottság nagyon fontos, hogy olvasottak legyünk, mert akkor a szóhasználatunk is bővül, sokkal szélesebb szókészletet tudunk használni. A tegezés, magázás, és ez egyáltalán ez az egész, hogy a fiatalok hogyan viselkednek, az pedig merítkezik, illetve gyökerezik a családban vett példából. Tehát amikor ugye megszületik egy gyermek, és a családi környezetben tölti az első éveit, ott onnan szedi a példákat. Tehát ott fogja, úgy mondjuk, hogy a viselkedés kultúrának a passzíváit, amit a környezet nekünk megtanít, azt ott fogjuk elsajátítani, és aztán később erre fogjuk építeni az aktívákat, amiket már magunk alakítunk.
0639666 az SMS számunk, 76 éves hallgatónk írja, miért tegez engem a mobiltelefonom?
Ez lehet, hogy egy angol nyelvű eredetből, rendszer nyelvének az eredetéből származik, egy automatikus fordító programmal valószínűleg
ez az angol nyelv sajátosságából fakad.
Tehát vannak ilyen anomáliák azért az vannak. Életünkben. Van olyan bútoráruház is, ahol minden felirat tegez, de az összes munkatárs magász természetesen, mert nem fog hozzám odalépni tegeződve. Na jó, szóval ez a nyelvhasználatnak az egyik fele, a tegezés, magázás, és erről is tudnánk beszélni 11:30-ig egészen biztos. A nyelvhasználat másik szegmensét is érintsük egy picit, a szóhasználatunk. Amikor én gyerek voltam, ez ugye a 80-as évek eleje mondjuk, az a szó, hogy hülye, hát ez skandallum volt. Olyat kiejteni se lehetett. Ma meg el sem merem mondani, hogy mi az, ami skandallum. De hogy mennyire változik, mennyire szokunk hozzá a nyelvi durvasághoz.
Valóban ez is változik, és sajnos egyre gyakrabban előfordul, sőt a napi szóhasználat része, valóban, ami még 20-30 éve felháborítónak tűnt, vagy úgy emlékszünk rá, ez is a környezeti hatással magyarázható.
De a környezet rész. Mi vagyunk?
Magunk alakítjuk, igen, magunk alakítjuk, meg a körülöttünk lévő emberek alakítják. Ugye itt az a környezet, amelyik elvárja a tisztelettudó viselkedést, az idősebbekkel szemben, a nőkkel szemben, egyáltalán egymással szemben, ugyanaz a környezet bizonyos hatásokat is hatásai is vannak erre a viselkedésre, és ugye ezt, ha egy mérlegre tesszük, akkor ez ugye hatás ellen hatás gyakorlatilag. Egyelőre most úgy tűnik, hogy ez a negatív hatás egy kicsit most felgyorsítja a viselkedés kultúra alakítását, de öröm, és jó, hogy nekünk is a szakmában azért az a tapasztalat, hogy van igény a viselkedés kultúra alapjaira, van igény az illemtudó viselkedés megnyilvánulására, a mértékletességre, a tiszteletre, a figyelemre, hogy van a társadalomnak igénye arra, hogy a fiataloktól, vagy akik kicsit modortalanabbul fejezik ki magukat, azoktól elvárja azt, hogy ezen korrigáljanak.
Elvárható, ha a családból nem érkezik ez a minta?
Elvárható, mert valamennyi része tanulható, és ugye itt az iskola, a pedagógusok szerepe nagyon fontos, nem vitatható. Tehát ami otthonról érkezik, az azért még tovább alakítható egy fiatalnál, és építhető, és nagyon fontos, hogy belülről legyen egy igénye. Mert akinek belülről van igénye, hogy magamról jó benyomást keltsek, bármilyen körülmények között, az elkezd magán dolgozni, és itt azért szeretnék egy mondatot mondani, amit talán a hallgatók a mai beszélgetésben megjegyeznek, hogy nincsen második esély az első benyomásra. Tehát bárhova megyünk, az első benyomás az maradandó marad rólunk, és ha van igényünk arra, hogy mi jó benyomást keltsünk másokban, akár egy munkai interjún, akár egy új társaságban, ahol megjelenünk, akkor igenis arra fel lehet készülni tudatosan a megjelenésünkkel, a megnyilvánulásunkkal, a beszédmodorunkkal, a szóhasználatunkkal, a kifejezéseinkkel, a köszönéssel, a készfogással, és sorolhatnám. Ezek mind tanulhatóak.
Amikor bejött ide a stúdióba, akkor azt mondtam, hogy kezécsókolom, örülök, hogy eljött, ön a kezét nyújtotta, kezet fogtunk, majd leült. Ha az történik ugyanebben a helyzetben, hogy azt mondom, hogy hello, szia, szevasz, csücs, akkor másképpen lenne jelen ebben a beszélgetésben? Másképp érezné magát?
Nem gondolom, szerintem én ezt meg tudnám oldani, mert abban a tudatban vagyok, hogy én a hallgatókhoz szólok, és hogy megtisztelnek a figyelmükkel, úgyhogy én is tartanám magam az ilyenkor elvárt illem etikett szabályokhoz.
De azért a rólam kialakuló első benyomás az más lenne.
Mert második esélye nem lenne.
Férfinő különbség, hogy most már a nyelvi ügyeken túllépve, udvariassági formák. Nagyon figyelünk arra, hogy az egyenrangúságot kifejezzük, és ez teljesen rendben van. Ugyanannyi fizetést kapjon egy nő ugyanabban a pozícióban, mint egy férfi, teljesen természetes, ugyanúgy tudományos pályán, és így tovább, és így tovább. Mégiscsak van az életnek olyan része, ahol az elemi udvariasság az a nőknek kedvez. Tehát én nyilván kinyitom egy ajtót egy hölgy előtt, vagy átadom neki a helyen, vagy előre engedem egy szűk folyosón, ez teljesen természetes.
Igen, ezek a szabályok, ezek vannak és élnek. Nyilván a viselkedés kultúra, illetve a protokoll szintjein másképp jelennek meg. Egyre szigorúbb a diplomáciai protokoll területén, egy picit lazább a lentebbi szinteken, a magánszférában és a társadalmi közösségi szférában. Azonban ezekre az alapelemekre szerintem mindenképpen figyelni kell, hiszen egy nő mindig el fogja várni, hogy vele szemben egy férfi udvarias legyen, és egy férfi mindig, ha a belső igényesség erre megvan, és a hozó adott példából ezt megtanulta és elsajátította, tehát otthon így nevelték, akkor egy férfinek mindig előzékenynek kell lenni egy nővel szemben, egy apának, egy anyával szemben, egy férjnek, egy feleséggel szemben. A kor tekintetében az idősebb irányában mindig előzékenyebbek vagyunk, a magánszférában is, és ez a példa megvan, akkor ebből már lehet aztán később építkezni. És ezeket a szabályokat azért is nagyon fontos, hogy tudjuk és elsajátítsuk és helyesen alkalmazzuk, mert ez egy eszköz a kezünkben, hogy helyesen viselkedjünk, és másokat ne sértsünk meg, és irányunkban egy védelem, mert ha feltételezem a másik emberről, hogy ezeket a szabályokat tudja, akkor engem nem fog ő megsérteni. Ez egy eszköz és egy védelem egyben. És itt még egy másik mondatot szeretnék beilleszteni, hogy a protokoll, illetve a viselkedés kultúra elemeinek a szabályos használata, az mindenkinek ugyanazt nyújtja, és mindenkitől ugyanazt várja el.
És hát, hogy ez nem csak a családban működik, vagy a társadalmi elvárásban működik, az is bizonyítja talán, hogy létezik olyan, hogy illemtani verseny, és akkor erre térünk rá egy pillanatra. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Lovász Erikával, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagjával, de nézzünk oda az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumba, mert hogy ők nyerték meg az idei 25. dr. Sille István Országos Középiskolai Illemtani Csapatversenyt. Ha nem tudtak arról, hogy ilyen létezik, akkor most megtudják, Pilisi Csenge látogatta meg a győzteseket.
Mennyire tudjuk, hogy mit illik és mit nem? Például, amivel én általában találkozom, hogy nem szoktak köszönni.
Van robogvárka. Szerintem sem szokott, amikor osztályunk annyira köszönni. Én ezt tapasztaltam. Saját magam próbálok mindig köszönni, de ezt nem mindig kapom vissza.
Farkas Laura. Én ezt egyébként tapasztalom, hogy nagyon jó példa volt szerintem így ez a csapat az osztálynak is, akár, hogy mentünk ilyen versenyre, mert azóta a saját barátaimon is veszem észre, hogy akár egy-egy szituációban megkérdezik tőlem, hogy most itt mit illik csinálni, vagy hogyha megyünk egy helyre, akkor itt most a férfi vagy a nő menjen elől.
Mennyire udvariasak a fiúk?
Molnár Anna. A mikorosztályunkban még illedelmesek. Én azt vettem észre, főleg az osztályunkban.
Előre engedik a lányokat, persze. Esetleg még a kabátot is felsegítik?
Előre engedni minket, kabátot már azt rangbízzák.
Mi a véleményük arról, hogy mindenki tegeződik?
Kiskincsővillő. Szerintem ez abból is adódhat, hogy talán a magázódás ez egy picit kellemetlenebb, kényelmetlenebbül érezhetik magukat a beszélgető partnerek, mert hogy ez a távolságtartás van bennük, hogyha magázódnak.
Szerintem még az is közre játszhat, hogy mostanában nagyon sok felnőtt próbál fiatalosabbnak tűnni, vagy öltözködni. Ezért nagyon sokszor előfordul, hogyha egy fiatalkorú le magához egy felnőttet, akkor egyből visszakapja, hogy tegezze nyugodtan.
Mi az, amit hoz otthonról az ember, vagy mi az, amit meg lehet tanulni?
Természetesnek kéne lenni az egyértelmű, és például beszélgetésben az illemszabályokat nagyon sokan otthonra hozzák, például a szemkontaktust is, meg hogy ne vágjunk a másik szobába.
Nekem a nagymamám nagyon fontosnak tartotta, hogy tanítson minket így az illemszabályokra, és kiskoromban nekem volt egy kisebb illemkönyvem, amiben még ilyen kis rajzok voltak, szituációk, ezeket olvasgattam, és ebből is tanultam.
Volt rossz tapasztalata is így a hétköznapokban, ami miatt pont fontos ez a verseny?
Sajnos van.
Mondja a Lutherán Ágnes felkészítő tanár.
Ja, nagyon kicsi gyerekeket még gyerekként mindenhol előre küldik, és most egy kicsit megragad. A mostani 30-as vagy az egyetemista korosztállyal van ilyen, hogy nem nagyon látnak magukon kívül, vagy úgy gondolják, hogy csak az számít egy ajtóban, mondjuk, hogy ők gyorsabban beugranak az ajtón, és ha én nem lassítok, akkor fel is lökne. Nem lát odáig, hogy én azért lassítok, mert hogy nekem fog jönni. Mert hogy mi azt tanítjuk, és tudják az én gyerekeim, hogy lehetőséget kell adni a másiknak arra, hogy udvarias legyen. Tehát nekem illik azt megvárni, hogy beengedjenek az ajtón. És azért az iskolában erre figyelünk, szerintem jó a helyzet, de egy kicsit idősebbek nem tudják ezt, és nem figyelnek erre, hogy én arra adtam lehetőséget, hogy rám nézzen és beengedjen az ajtón.
Érdekes, mert ez nem csak a illem kérdésen van, ahol a női férfi szerepek is megbújnak ebben.
Nyugat-Európában már vagy 10 évvel ezelőtt azt vettem észre, hogy ilyen nincs, hogy az ajtón megy a nő elől, és most megyünk a modern világ után ezek szerint. Én meg sajnos megjegyzést teszek, hogy átjön valaki előttem, akkor megköszönöm, hogy beengedhettem. Tehát, hogy teszek megjegyzést sajnos. Vagy észrevesz, vagy nem, vagy hallja, vagy nem, vagy tudja, vagy nem, de kopik ez a dolog, de nagyon bízom benne, hogy amikor középiskolásaink, ha elkerülnek, akkor egy kicsit jobb lesz a helyzet.
Kopik ez a dolog, de a verseny ettől még létezik. Vajon a versenyen versenyzők is lesznek-e 5 év múlva, 10 év múlva? Lovász Erika, Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja a vendégünk még 1-2 perc erejéig.
Azt gondolom, hogy nagyon jó bizonyíték, és igen ígéretes, hogy középiskolai és egyébként felsőfokú képzésben is létezik a protokoll és viselkedés kultúra verseny, és amíg vannak érdeklődők, amíg vannak versenyzők, csapatok egyre nagyobb számban, addig szerintem bízhatunk abban, hogy a helyes viselkedés kultúra, az illem, szabályok azért meg fognak erősödni, és el fognak terjedni, helyt fognak állni a mindennapokban.
Családból nem jön ez a minta, hogyha még soha nem mondta neki senki. Érdemes rászólni egymásra? Érdemes ilyen értelemben nevelni, vagy alakítani, vagy terelgetni egymást?
Azt gondolom, hogy igen, a fiatalokat mindenképpen, mert lehet, hogy nem is tudják, hogy mi az, amit nem tudnak, és esetleg a fogadókészség olyan pozitív, hogy érdeklődéssel fordulnak. Tehát nem azt fogják látni, hogy trendi az udvariatlan viselkedés, hanem hogy pont inkább a benyomás, a magunkról kialakított első benyomásnak szerves része az, hogy illedelmesen és a megfelelő szabályok alkalmazásával viselkedjünk. Én azt gondolom, hogy tanulható, tanítható, de amit az elején is mondtam, hogy igényesség kell rá, tehát hogy nyitott legyen arra a személyiség.
Az egyik vége a számegyenesnek az, hogy nem teszek semmit, hanem megállapítom magamban dohogva, hogy ennek se volt gyerekszobája. A másik az, hogy minden apróságot elvárok. Hol a jó középút, amit azt lehet mondani, hogy a fiatalok számára érdemes megmutatni, vagy érdemes átadni? Mi az, amit igen, mi az, amit ne?
Tehát a számegyenes egyik vége, ahol ráhagyom, nyilván ott egy olyan benyomás érkezik arról a személyiségről, hogy nem is érdemes ezzel ott hirtelen foglalkozni, hogy megjegyezzem, vagy jó útra tereljem. Az alapoknál kell kezdeni, azt gondolom, a helyes köszönési formáknál, a legalapvetőbb, amik a hétköznapi társadalmi helyzetekben a legalapvetőbb helyzetek, azokat kell szerintem elsősorban megtanítani.
Köpd ki a rágót, vedd le a lábad az asztalra.
Például, igen, és köszönjünk helyesen, és kikinek nyújt kezet. Így van.
Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm.
Lovász Erika, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja volt a vendégünk. Köszönöm szépen. És itt van már a stúdióban Cifra Szilvia kolléganőnk. Szia Szilvia, holnapi országjáróról mesélj egy picit. Hódmezővásárhely. Merre mentek? Mit láttunk?
Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát mondtad, Hódmezővásárhely lesz az országjáró helyszíne délután 2 és 5 között, és itt hallgattam az idejöveteli utamon a kék túráról szóló kis összeállítást, és akkor eszembe jutott, hogy élményt kell adni a kirándulás során is. Hát lesz egy élmény Hódmezővásárhelyen, van egy kásaerdő, ahová tavaly beköltözött egy óriás manó, vagy akik azt ismerik, inkább trollnak nevezik. Tulajdonképpen a természetvédelem fontosságára hívja fel újrahasznosított fából készített óriás troll szobor Ölelő Olga a figyelmet, úgyhogy Ölelő Olgát is meglátogatjuk majd, reméljük nem fog esni az eső. Egyébként 150 hasonló troll szobor van Európában és a világ különböző pontjain, egy dán alkotóművész hozta ezt ide. Na de hát természetesen hagyományos hódmezővásárhelyi értékekről is beszélünk majd. Például a Vásárhelyi Ízök Fesztiválja lesz ugye a helyszínünk, úgyhogy kóstolunk sóstúrós lepényt, vizenkullogót, hideg paprikást, beszélünk arról, hogy az alföldi fazekasság egyik fellegvára, mind a mai napig hódmezővásárhely, és lesz tánczene, muzsika, hogy az országjáróban mindig, úgyhogy délután 2 és 5 között vidám délutánt ígérünk az országjáróban.
Cifra Szilvia, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik itt a Kossuth Rádióban a Vendégháznál műsora, amelyben ma bemutatkozik a Válaszutak folyamatosan bővülő csapata. Napközben hétfőn lesz legközelebb, a szerencsejáték függőségről, az ekcéma világnapjáról és a gyermekek fejlesztéséről is beszélünk. Majd várom önöket akkor is. Ma a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztők Wolf Nagy Tünde és Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!